105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt.
A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók! Ez a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne már a Sport délelőtt, és ezzel át is adom a szót Virányi Zsoltnak.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Nyári Sándor, aki a férfi válogatott szövetség kapitánya volt méghozzá röplabda sportban. A 2001-es EB-re jutott ki a férfi válogatott a legutóbbi, a BSN női csapatával bajnokságot nyert, a Szeged férfi csapatával szintén. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba, és előre mondom, hogy megengedted, hogy tegeződjünk, pedig tulajdonképpen nem így lenne illdomos, de a lényeg az, hogy a régi sportbarátságra való tekintettel azt hiszem, hogy nem is válaszolnál semmilyen kérdésre, ha magáználak.
Én is nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, és természetes, hiszen 10 éve ismerjük egymást, és jókat beszélgettünk, amikor röplabdáról van szó. Úgy könnyű jókat válaszolni, és elgondolkoztatóakat, ha jók a kérdések. Várom a kérdéseket, van miről beszélni valóban.
A férfi röplabda válogatott nem tudjuk megmondani, hogy a 24 csapatos ebben mikor lesz legközelebb 2001 után, de most erről sem beszélünk még közvetlenül, hanem a női válogatott ebben szerepléséről. 2021. augusztus 20-án Szlovákia ellen 3-1-re nyert legutóbb a magyar felnőtt női röplabda válogatott, tehát a legutóbbi győzelem óta 5 év eltelt, és azóta jött egy edzőváltás, a lengyel Grusák helyett az olasz Chiappini, Alessandro Chiappini 5 vereséget gyűjtött be az első EB-n, és hát most ezt megismételte a következő EB-n. Én most mégsem őt akarom kvázi pellengére állítani, majd ezt te megteszed, amikor arról kérdezek. De 11 EB újonccal szabad-e kimenni egy felnőtt női röplabda EB-re, mert most ez történt. A csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réke is az első EB-n volt ott 25 évesen.
Hát igen, ez az alfája és az omegája ennek az EB szereplésnek, vagy ha úgy tetszik, leszereplésnek. Én többet vártam a lányoktól, én nagyon nagy tisztelettel figyelem a női röplabda szakág munkáját az elmúlt 15 évben. Igencsak sűrűn ott vagyunk mi, azért az Európa elitjében az első lépcsőt meg tudjuk lépni, de már most már nincsenek Dobi Edináink, nincsenek Sándor Renátáink, Szatmári Grétáink.
Horváth Dórák.
Horváth Dodók, igen, ez az a Lilium.
Később Szatmári Gréta, igen.
Szatmári Gréták, azért mondom, az egy nagyon jó csapat volt, és az döngette, hogy az európai középmezőnyt, itt ott kuckolta az élmezőnyt is. Ez idő elmúlt, de nem kell mindig a múltba révedni, mint a férfiaknál is voltak sikerek, meg voltak kudarcok, de amit kérdeztél, ez az alap, és nem gondolkozok, és nem körülírom. Ilyet, hogy az elmúlt évek, 2-3 év, mert már az új olasz edző is dolgozott, válogatottjából gyakorlatilag 3 olyan játékos, aki odavaló volt, a Réka is, a német Anett is, és a feladónk is remek röplabdás.
Petrengo
Brigitte.
Ez remek. A 3 játékos a rutinos, aztán utána 11 rutintalan.
De Zsolti, hol van itt rutin 26 éves korban, 32 éves korukban a legjobbak, 30 éves korukban, tehát még mindig éppen, hogy Európában vagyunk című kategória, és az jól művel mind a 3. Jó, játszott a mai nemzeti sportosztályzatok között is, nem tudom, Petrenko még kapott 4-es, még nem olvastam el, csak ránéztem és becsuktam az újságot, majd hazamegyek, elolvasom, de az, hogy a német Anett egy külön klasszis játékos, ez teljesen világos. De ennek a 3 embernek, akinek végig kellett játszani, mert nem volt más tapasztalt, vagy közepesen tapasztalt játékosunk, erre valakiket rá kellett vinni még 3-at, állandóan pályán tartani, akiket nem is nagyon forgat. Nem is nagyon kellett forgatni, ez a kiváló szőke ifjú hölgy a centerünk.
Csereke Zsófi, a 18
Csereke
éves.
Csereke Zsófi, ez egész. Én, nekem a szakmai véleményem, dolgoztam 2 évig a női BSE-vel is, mint említetted, egészen különleges adottságokkal rendelkezik. Én csak a Dobi Edinát láttam hasonló tehetséges röplabdásnak annak idején. Edinával erről beszélgettem is, mert jó viszonyban vagyunk, hál' Istennek, és mondta, hogy ó, Sanyi bácsi, mondtam, hogy olyasmi jó lesz ez, mint te vagy. Sanyi bácsi, ez jobb, mint én, valószínűleg már most is több van benne. Ezek nagyon komoly dolgok. Ezért az a 6-os osztályát, amit ő kapott, az teljesen rendben is van, hiszen nem játszott a végül is teljesen végig, de hát nem volt más center forgatási lehetőség. De nem utoljára és nem megkerülve borzasztó nagy hibának tartom. Nem tudom, hogy mi győzte meg a kapitányt erről, hogy ő vagy valami tanácskozás, vagy tanácsadók, vagy saját kútfejéből, hogy 11 olyan játékost aki gyakorlatilag még nem is junior korú, vagy a többsége már junior korú, hiszen mondjuk 18-20 éves, de még mindig a magyar junior bajnokság válogatottban játszhatnak, és ezek közül 3-4 teljesen stabil pozíciót, felelős pozíciót kapott ebbe a válogatottba, amit az első két meccsen élvezték, mert 16 ezer ember, 15 ezer ember előtt kikapni is jó érzés, hogyha végtombolja a lelátó azt a mérkőzést.
Főleg, ha van játszma labda, de a törökök ellen, hogy a hazai pályán játszanak címvédők, azt mégis 24-23 ide.
És a világ egyik legjobb támadó játékosa volt valószínűleg a törököknél, az a kubai hölgy a pályán.
Vargas.
És a lengyelek is, hát azt tudjuk, hogy Európának egyik diktátora. Szóval azok nagyszerű meccsek voltak, és a lányok vették is az adást. Ez mutatja, hogy tehetséges emberek. De amikor átnéztünk a hálón a németek ellen, és azt mondtuk, hogy Jézus Mária, ezt meg lehet, hogy nyerni kéne, vagy legalábbis nagyon jó meccset játszani, az utolsó kettőből minimum egyiket megnyerni, azonnal feladattá vált, nem játékká, nem röplabda játékká, röplabda küzdelemé vált, és itt a találékonyság, meg a pengézés már nem játszott ezekbe a pillanatokba. A lányok tették a magukét, a nagyszerű 3-4 egészen komoly fiatal tehetséges hölgyet láttam a pályán, néztem a mérkőzéseket természetesen.
18-as EB bronzérmes játékos ott volt, de hát U18-as EB bronzérmes játékos. Jövőre az U19-es VB-re mennek, most meg 16 éves Pampuk Gréta Nyíregyházáról, és a két zsombók lány, Anna és Eszter, 17 évesek, Vasas.
Igen, hát ezzel mindent el is mondtál. Itt ennek a csapatnak egy csapat körül egyetlen kérdése, én szerintem az szakmai hiba volt, de az edző úr, olasz edző bizonyára érti a röplabdát, mert azt látom rajta, csak valamiért a kommunikáció, tehát hogy harmadkézből hajlanak egy olasz fordítást időkérésnél a lányok. Én megmondom őszintén neked, engem Nyugat-Berlinben annak idején még, amikor tiltott övezet volt, a Post-Berlin hívott edzőnek. A US Garibaldi Sardinia Széria B-ligás csapata hívott edzőnek nagyon komoly ajánlatokat tettek, és én két gyerekem természetesen picik voltak, a Levente és az Emes, és azt mondtam, hogy azért nem merek elmenni, mert én lehet, hogy 100 szót megtanulok olaszul, 100-at meg tudok németül, de nem ugyanaz időkérésnél, amikor a magyar a magyarral kommunikál, beszélget, olyan finom dolgokat tud pengésen, nem azt mondja, hogy hátrébb, előrébb, ugorjál, nyitásfogadás, ezeket meg lehet tanulni.
Ezek szakmai kifejezések.
De ott
sokszor nem ez kell.
Nem, ha úgy van. Ott félre kell hívni, egy lány belekarol, és azt mondja, kislányom, te is tudod, hogy most neked kell megcsinálnod. Ne félj tőle, megkapod a labdákat, bátran, vagy sikerül, vagy nem. Ennyi a felelősség. No, itt az olasz edzői volt az egész felelősség. Ennyi csikót Európa talán két legjobb csapata ellen, majd utána ott megpuhítva Európa középcsapatai ellen pályára küldeni egy felállásba, az több mint veréség. Nem tudom, hol a többi játékos. Az elmúlt 10 évben azért megfordult itt 8-10 magyar igen jó nevű röplabdás, tehetséges 28-30 éves, hogy ők hol vannak, miért nincsenek ott. Ha biztos van ennek oka, el kéne mondani.
2023-ban Kiápinével ugye utolsók lettünk, matematikailag a 24 csapatos elmény 24. hely, most utolsó előtti 23 a szám, 23. pozíció, 5 meccs, 5 vereség, 17 játszmában mindössze 2-t nyertünk meg, és aztán ott van az a lettek elleni, kezünkben volt a 3-1, a 6 meccslabda játszma és meccslabdát, mégis ők értékesítették aztán a 3. játszmalabdájukat, majd fordítva nyertek 3-2-re.
Mind a kettőbe teljesen egyetértünk, tehát én is ezeket a gondolatokat, amikor csak készülök én egy beszélgetésre, átgondoltam. Szóval én azt mondom, A pont.
Az megint a rutin hiánya, hogy nem tudod az egyik meccslabdát értékesíteni?
Nem is, rossz, óriási küzdelem folytott. Hol az ellenfélnek volt meccslabda, nekünk 6-szor, nekik 3-szor. Az egy gyönyörű végjáték volt. Csak egy labda és repülőgép fönn nem marad, úgyhogy előbb-utóbb valahol le kellett esni. Az egyik dolog. Én azt mondom, Zsolt, neked, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy a női szakáktól és se a szakemberektől, se a lányoktól, a különféle generációktól, hogy azért odáig el is kell tudni jutni, hogy európai TV egyenes mérkőzésen világklasszisok ellen játszunk mérkőzést, mert hogy megveressük magunkat kint az EB-n. Ki kell jutni az EB-re. Ez a női válogatott, azt hiszem, a 4 utolsón kim volt, ezóta a 4., ahova kijutottak.
Sőt, több sorozatban ez most már 6. EB volt 2015-től. Előtte 28 évig nem jutottunk ki.
Így van, így van. Oda ki is kell jutni, hogy megverhessenek. Ez az A feladat, amit nagyon gyönyörűen megoldottak idáig. Az, hogy mi történt ott a pályán is, a rutintalanság meg a rutinosság, teljesen egyetértek veled. Ott az Anettet, ugye az ellenfelek már elnézést kérlek, de ha magyarok ellen edzésködök, akkor azt mondom, hogy ha baj van, akkor biztos a német Anett fogja kapni a labdát. Ha antennára kapja, megpróbál vonalat ütni, keveset kapott igazán antennára, ahol ott igazán vonalat lehet támadni, kiütni a blokkról, vagy beütni. Ha bejebb kapja a bal kezére, tolódjatok bejebb, kettős blokk, hármas blokk, és még a leszakadó is be, átló. Van egy csodálatos röpadás, nem véletlenül Európának egyik legjobb diagonál játékosa, egyedül nem megy. Egy ilyen embert ismertem, hogy Buzek László volt, aki helyettünk is bejutott a Csepelt annak idején a Bajnokok Ligája négy közé, előről hátulról ő ütött, de ő egy más világ volt.
És valószínűleg a 70-es évekhez képest azért a sportág
igencsak fejlődött. Más a sportág, nem lehet semmit összehasonlítani. De ott volt a kubai játékosa, a kiváló török válogatottnak, szenzációs fiús adottságai, azon kívül egy gyönyörű hölgy, ugrik, mint a nickelból, ha
105 km/h sebességgel üt nyitáskor, vagy akár befejezéskor.
Hát ez férfi mezőnyben is derék dolog, ha valaki támadó szervát megpörget 105 km, a fiúknál 120-140-nel ismán vannak csodabogarak.
Én elmenekülnék, amikor ezt fogadni kellene. Elne találjon.
Én mindig képzeld, de attól álmodok, egyesen védekeztem állam a Csepelbe, és aztán később a Szegedbe, egyesen védekeztem, hogy vonalról elmegy a blokk, és jön a labda, és fölülök, vagy erre eltalál. Igen, amit mondtál, az, hogy ha annyi időd van, hogy védd a fejedet, mert ott az fél másodpercet ott a labda, csodálatos produkciókat láthattam, lányokat nagyon sajnálom, a szakmának aláhúzom, nagyon észné kéne lenni. Azt a lyukat, ami itt a U18, hát ez azt jelenti, hogy a 18 éves idősen nem lehet az U18-es válogatottba, az a felső határ. Ezek között voltak hárman, vagy négyen ebben a csapatban. Ha azt mondjuk, hogy és hol van a 19 és a 22-23 éves korosztályunk? Hol van ez a magyar korosztály? Megmondom, hol van. Nézi, hogy négy tengeren túli, vagy szlovák, vagy délmagyar, vagy délvidéki idegen légő röpladás játszik, ő pedig tapsol a pontoknál is integet.
Mármint az extra ligában a bajnokságban.
Bocsássa, meg visszatértem az extra ligában a magyar bajnokságba.
Nyári Sándor a vendégünk, mielőtt tovább mész itt a Nemzeti Sportrádióban, a röplabda szakember a BSN női csapatával, vagy a Szeged férfi csapatával is bajnok lett, és témánk a női röplabda válogatott EB szereplése. Nem feltétlenül a mérkőzések elemzése, inkább tanulságok levonása, és az, hogy hogyan tovább, mert hogy a következő EB-n is már biztos, hogy ott leszünk. Szintén ez a csapat harcolta ki, és akkor mondok két dolgot, sőt egyet csak. 2024-ben a letteket, amikor 3-0-3-1-re legyőztük legutóbb tétmérkőzésen, akkor bizony a lett válogatottnak ugyanazok voltak a tagjai, mint most. Csak azóta elmentek nagyon jó európai bajnokságokba, tehát nem a lett bajnokságban vannak. Ezt Bozóki Szedmák Réka is kiemelte itt a Nemzeti Sportrádióban a minap. Valamint, hogy a magyar válogatott, amire utaltál, megnéztem, abból a kezdőből valóban Kis Gréta nincs, Glembóczki Zóra nincs. Nem is beszélve volt egy vasas trió, Juhárdalma, Papporsolya, és most gyorsan akartam mondani, Török Katát. Tehát, hogy csak neveket így dobálok be. A 2024-es csapatban a Gréta ott volt, amit a Kis Gréta, Glembóczki Zóra ott volt. Két olyan centerünk játszott, Ambrózi, Melanie és László Alexandra, akik szintén nem most hozzá, ehhez képest négy új centerrel mentünk ki. Tehát, hogy azért ez nem tűnik annyira észszerűnek, és ugyanarról a kapitányról beszélünk. Hát én nem tudom, hogy most akkor ugye olyan mexikói foci VB és magyar drámát nem kellene ebből azért csinálni, azt tegyük hozzá. Ugye? Tehát, hogy mindenkit el ne akarjunk kergetni, hát a kapitány sorsáról meg majd dönt az elnökség, a szövetség.
Húha, amit felsoroltál a játékosokat, 10-ből 9-et én is rájuk gondoltam. Hát hol vannak ezek a játékosok, ezek léteznek a magyar
bajnokságban. Biztos, hogy kihagytam valakit, most meg eszembe jutott Petővári Fanni egyébként átlóban.
Igen. De akiket elsoroltál, ezek valóban ragyogó képességek.
Hát a Petővári Fanni az Brazíliába igazolt, azt hiszem 24-ben. Tehát, hogy nem azon, hogy visszavonult 24-ben nyugdíjba. Tehát, hogy na, hova tűntek ezek a játékosok, miért nincsenek?
Ez az én legnagyobb kérdésem erre a kapitánynak, nem azért, mert én kérdeztem, de én is voltam kapitány, általában kényes kérdésekre megpróbáltam korrektül válaszolni, meg kéne válaszolni, hogy miért hagytuk ki ezt a korosztályt, hova tűntek ezek az emberek, hogy két évvel ezelőtt kulcsemberek voltak a center, hát a két fiatal centerünk, aki most van, aki nagyon tehetséges, mind a kettő, valószínűleg most ő lenne a harmadik, negyedik center, tehát
lenne a normális.
Úgy van, pótló két center, és mutatják, hogy használhatóak, bedobhatóak bármikor, egy-egy állsz már egyet, de meccset nyerni velük, törökök ellen, lengyelek ellen, németek ellen, ez egyszer utópia.
Sőt, a szlovének ellen, mert azért azt is feljegyeztem, hogy a hollandok ellen egy 3-2-es meccset játszottak például a 8-at döntőben, tehát az is egy kérdés, hogyha nem ez a 11 EB újonszon, hanem egy rutinosabb csapat, mint a legutóbbi EB-ken. Garancia van arra, hogy mi jobban szerepelünk? Mert nekem erről van egy olyan véleményem, hogy ez kérdés, hogy akkor is lehet, hogy a 20-24. Hely valamelyike, vagy a letteket legyőzzük, de nem megyünk tovább.
Én nekem az a gondolatom, hogyha minden rendben van emberi kapcsolatokban, válogatottban, edzők és játékosok, játékos és játékosok között, de megvan, akkor abból a válogatottból 3-4-et itt kellett volna tartani kulcsembereket, akiket mondtál, és azt ügyesen vegyíteni ebből a 2-3 csikóval, akik most beszálltak és nem vallottak szégyen, na de hát mi nem tudtak hátra nézni, hogy és ha én sem vagyok a pályán, valami történik velem, megsérülök, rosszul vagyok-e, nem tudtunk volna centert, valójában minőségi centert behozni, nem bántva senkit sem, de nem lehet úgy pallérozni a vidéki és a fővárosi klubcsapatok, hogy nézik, hogy négy brazil játszik a X csapatban, vagy meg két bosnyák.
És két magyar a pályán, mert két volt magyar ilyen pályán. Szabály,
ez annak idején, amikor én edzősködtem, akkor is duzzogtam, két külföldit lehetett maximum pályán tartani.
Most fordítva van.
Ez nagy hiba, ezek a lányoknak nem rutinjuk nincsen, csak meccs terhelésük nincsen, mert a cserepadról jóbakat melegítek, visszaöltözök melegítőbe, és lehet, hogy bevisznek egy percre szerválni, az egy dolog. Megmutattam magam a tévébe. Nagyon nagy dolog. Én tudom az ő lelki világukat. Aranyos és tehetséges emberek, de valahogy rosszul vannak. Nagyon fontos feladat a Magyar Röplabda Szövetségnek, és ez nagyon fontos feladat, aláhúzom, hogy ebbe a két évbe, amit te kérdeztél, mi lesz itt két év múlva, hiszen valószínűleg ugyanezek lesznek, remélem mindegyik meg lesz, remélem mindegyik fog játszani, és külföldről is hazajön, ha hívják, ez nagyon fontos dolog, mint hogy az Anett ezt példásan teszi, pedig hát nem rossz bajnokságban játszik, maradjunk annyiba.
Hát a világ egyik legjobb az olasz.
Igen, és hogyha megtalálnánk, kicsit durkálnánk, kapargálnánk, hogy nem-e van véletlenül 40-50-60 év körüli magyar fiatal edző, akik közül 3-4 külföldön dolgoznak.
Hát Hollósi László ugye adja magát, emlékeim szerint az első EB-re is, amikor kijutottunk, még ő volt a szövetségkapitány, csak aztán az EB-n a belga Jan de Brandt.
Igen, a Hollósi Laciról annyit tudni, hogy én is dolgoztam egy évet vele a BSN-nél, junior edzőm volt, nehezen kezelhető ember nagyon, sokat tud a röplabdáról, és Németországban bajnok csapatot csinál.
Ismeretlen német csapatból.
Nem szépségverseny, nem kell mindenkinek, szóval engem sem szeret, 100 emberből 50 szeret, 50 meg ír így rám, vagy nem szeret. Ez egy dolog. Nem kell nem mindenkit szeretni, de aztán a svéd cserepadon ül a másodedző magyar...
Tóth Gábor,
aki szintén bizonyította a magyar bajnoksággal, aztán Békés Csabában többé-kevésbé bizonyította, hogy bizony ő egy komoly karakterű ember, és lehet, hogy a magyarul időkésnél magyarul el tudja mondani, amit kellene. Nem egymást a kérdezik a lányok, hogy mit mondott, már elnézést, de én ezt is láttam. Nem tudom, ez nem biztos, hogy ez a megoldás, és hát én azt szoktam mondani, és ne sértődjön meg a szövetségi kapitány sem, én se sértődtem meg, amikor hasonlítgattak, hogy valószínűleg Virányi Zsoltal és Nyári Sándor is tudtunk volna 5 meccsből 5-öt veszíteni, nyerni nem biztos.
Sőt, egész biztos, hiszen én 170 centi vagyok, te pedig még mindig magas vagy, és egyszer ezzel már frocisztal, akkor csináljál jó röplabda csapatot 6 darab Virányiból, vagy 6 darab 170 centis játékosból, és nem idézem, hogy mit mondtál, az most nem lehetne itt adásban. Viszont mit látsz az utánpótlásban, ezt is már megpendítetted, van merítés, vannak nekünk magas röplabda termetű utánpótláskorú játékosunk? Csereke Zsófia szemében van, ő 194 centi, de hát gondolom, kellene nem? Hány Csereké Zsófia kellene?
Igen, kellene Csereké Zsófia kora miatt és a már meglévő tudása miatt.
Mert 180 centivel is hátrány játszani, ha valaki szemben 190 a túloldalon.
És 90 fölötti centerek vannak. 93-94-es a lányoknál is, a szélső diagonálütők pedig egyenesen minden csapatában egy bombázó, nálunk is van egy, egyedül nem bírt a túloldalon több tudása rendelkező játékosokkal. Az utánpótlásukban vannak magas játékosok, a Vasasban is, akiket jobban ismerek, többet találkozok velük, vagy lelemegyek néhány dolgot megnézni edzésekre. Vannak a vidéki csapatok is nagyszerű utánpótlás nevelése. A Kaposvár, a Békés Csaba, lehet sorolni, termelik az utánpótlást. Nem lehet közelebb hozni a tűzhöz, mindenki Pesten nem játszhat, de viszont minden szponzor és minden csapat menedzser bajnokságot vagy dobogót vár el. Ez pedig türelemmel megy. Most is elvártuk volna, hogy bejusson ez a csapat, ez nem jutott be, mert kevés volt a meccse, és nagyon fiatal volt. Hiába volt elvárás, nekem nem elvárásom volt, én azt mondtam, ha van szerencsénk, talán tudunk két meccset nyerni. Fiatal ez a csapat, de láttam, hogy tehetséges gárda. De nem tudtunk két meccset nyerni, és ha mind ott vannak, akik ott lehettek volna, én azt mondom, hogy egyet biztos nyertünk volna, majdnem biztos vagyok benne, lett volna merítési csere, a taktikai cserék lehetősége jobban bejött volna, biztos nyertünk volna, én még azt is megkockáztam, 50% sanszra, hogy tovább jutottunk volna két győzelemmel. Én így gondolom.
akkor a legjobb 16 közé jutottunk volna. Legutóbb 2015-ben, amikor ugye 28 év szünet után ott volt a válogatott az EB-n, akkor még csak 16 csapatos EB volt. Az azeriek, nyugodtan mondhatjuk, lenéztek bennünket, és legyőztük őket, ezért ők nem mentek a legjobb 12 közé, mi igen. Az egy másik generáció, hogy mondtad itt a Horváth Dóra, Dobi Edinás, Lili Omritás korosztály volt, de akkor voltunk a 12. legjobb csapat Európában, majdhogy nem, illetve nem majdhogy nem, mert bejutottunk a csoportból, ugye tovább mentünk. Most te azt mondtad, hogy 16 közé, szerintem az is bravúr, de hát így ezek szerint sok esélyt nem adtunk magunknak.
Nem adtunk magunknak sok esélyt, igen, nem adtunk, és nem tudom, mitől várta a csodálta mester, aki bizonyára egy nagyon felkészült szakember egyébként, és barátságos, kedves úriember, azt is láttam rajta, szépen beszél a lányokkal, de hát legalább angolul kellene ezt előadni, nem, talán nem olaszul, és még onnan angolra, és onnan még magyarra. Most én így gondolom, hogy ez zajlik, mert az ilyen, próbált ő angol szavakat is forgatni, de azért az olasz is megszólalt belőle. Úgyhogy hát nem annyira könnyű, nem annyira könnyű, nem tudom, hogy mi a teendő, semmiben nem kívánok beleszólni, közel 80 évesen, eleget láttam, hallottam, olvastam, néztem, közvetítettem, játszottam, irányítottam, könnyű okosnak lenni a rádióból és az újságból, valamint változtatni kell, mégpedig, még egyszer mondom, ezt a csapatot nagyon összetartani, nem megnézni azt, hogy hol nem voltunk még barátságos meccset játszani Spanyolországban, Svédország, Portugáliába, hanem föl kell nézni éjszakra, csehekre, meg a szlovákokra, buszba kell ülni, az át kell menni, majd megvernek ők bennünket, ebből tanul az ember. Kántos, hogy mondtam mindig, hogy Sanyi bácsi, ne csak klubok ellen játszunk magyar edző, csapatok ellen edzőmeccseket, hanem ott vannak, menjünk át Romániába, ott is kapunk is, adunk is, de nagyon szoros, menjünk le délre, Szerbiába, Szlovéniába, bárhova.
Hát az ukránok és a szlovének legutóbb
edzőmeccset kapunk, hogy jaj, és szoros meccseket játszunk, és megszokjuk azt, hogy uraim, hölgyeim, itt mindig visszajutik, nincs olyan meccs, amikor, hogy tudsz olyan jól nyitni, hogy ne támadjanak életveszély, és amikor azt megszokjuk, akkor nagyobb a saját magunkat támasztott követelmény, szembe támasztott követelmény is. Meg lehet itt nemzetközi tornákat rendezni Magyarországon, szívesen jönnek a környező országból. Én minden 6 hónapban csinálnék egy komoly, lásd, Szavária kupa, vagy nevezzük bárminek egy nagy tornát, ahol a környezőbeli országok meg van, kapjuk itt a pofon, meg adjuk is. Itt kéne megmérettelni, nem a Kanári-szigeteken, az is nagyon szép, én is voltam, de nekünk olyan part, a spanyoloktól szettet nem fogtunk két meccsen, Belgiumban sem voltak nagy sikereink, hát úgy jöttünk neki ennek az EB-nek, hogy 4 vereséggel, ha jól emlékszem, vagy 5-tel.
Sajnos a Mevza tornán, meg az Európa Ligában egészen az elődöntőig ment a szekér, aztán a svédek ellen itthon az elődöntőben 2-1, 18-12, tehát ott kezünkben volt a meccs, a végén 3-2-re a svédek nyertek, és akkor nagyon mérges lettem. Kicsit én akkor megéreztem az előszelét annak, hogy lélektanulag, ha már ilyen fiatal ez a csapat, akkor nyilván sokat ért volna az a 3-2-es győzelem, még ha nem is jutunk az Európa Liga döntőjébe, de lehetett volna mire hivatkozni, ott lett volna a kisagyukban, hogy hopp, téthelyzet, tudtunk nyerni, lehet, hogy akkor a letteket is könnyebb lett volna, de ez a hajó elment. Zárásul még egy gondolat. Szedmák Réka, Bozóki Szedmák Réka helyesen a csapatkapitány nyilatkozta itt a Nemzeti Sportrádióban, Nyári Sándor a vendégünk, röplabda szakember, hogy energia, vámpírok, senki nem nőtt fel a feladatot, ez az legutolsó meccs után rögtön a mérkőzést követően, ugye 5 vereséget követően nyilatkozta, de arra utalt és elmondta itt a rádióban, hogy akkor bármit próbált csinálni a játékosoknak, mondani ott a pályán, nem volt reakció. Tehát ott az meg nagy baj.
A Réka kiváló röplabdás, meglehetősen baráti, kedves viszonyban vagyok én is vele, sokkal tud a röplabdás, és jó csapatkapitány, jó hangulati tényezi a pályán, plusz be is üti. Neki se volt egyenletes a teljesítménye, de figyeltek rá az ellenfele, meg tudták, hogy Szedmákot, meg a diagonal játékosunkat meg tudjuk tartani, akkor nagyobb bajt nem lehet, azért Rékát ismerik 5 éve a nemzetközi porondon is. Amit mondott, hogy a végén mindenki sápadozott, és mindenki csak meredezett, nem lehet 2 év alatt 4 évet öregedni. Ezek a játékosok tudomásul kell venni, hogy 17-18 évesek. A Réka sem volt akkor ennél sokkal jobb, de nagyon tehetséges volt, őnek ez élet megadta, hogy beleolvadt egy komolyabb keretbe, mert nem 10-esével mentek oda a fiatalok, hanem 3-assával. Az Anett, a Réka, meg még talán valaki ebből a korosztályból, és beleolvadtak, és belekerültek, és pályán voltak. A fokozott fiatalítással egyetértek, ebben a fügyíróló szisztémával abszolút nem értek egyet.
A feladat nem könnyű, és még zárásul annyit, hogy például a svájci, akik ott se voltak az EB-n, előbbre kerültek a világranglistán, mint mi, hiszen mi 5 vereséget gyűjtöttünk össze az EB-n, ők pedig meccs nélkül jöttek előre, és a mázliuk van, kijutnak a VB-re, de ez legyen egy másik történet. Nyári Sándornak köszönöm szépen, korábbi férfi szövetségi kapitány, női és férfi bajnokcsapat edzője, röplabda volt a téma itt a Nemzeti Sportrádióban. Sanyi, köszönöm még egyszer, Virányi Zsoltot hallották, viszont hallásra.
Én köszönöm.
Sporthely, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5 gólos mérkőzésen győzte le a Vasas a Nyíregyházát a labdarúgó NB1-ben. Hivatalosan is elvették Mészárosékról az M6-os-1 rövid szakaszát. Hidegfront érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A Vasas hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a vendég Nyíregyházát a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. Az újonc angyalföldi együttes ezzel feljött a második helyre a tabellán, míg a Nyíregyháza jelenleg a 8. Megszerezte első győzelmét a Liverpool az angol labdarúgó bajnokság új idényében. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a harmadik forduló tegnap esti nyitó mérkőzésén az Ipswich otthonában Iszák duplájával nyert 2-0-ra. Mindkét magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést. A Real Madrid viszont 3 győzelem után tegnap vereséget szenvedett. José Mourinho együttese Sevillában a Betistől kapott ki 1-0-ra a spanyol bajnokság 4. fordulójában. A Ferrari monacói versenyzője Charles Leclerc, valamint a Mercedes brit pilótája George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíji első, valamint második szabad edzésén. A harmadik gyakorlás ma 12:30, az időmérő pedig 16 órakor kezdődik, míg a futam holnap 15 órakor rajtol Monzában. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Elvette a kormány a Mészáros-Lőrinchez köthető koncessziós vállalattól az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának, valamint az M8-as egy részének üzemeltetését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint érvénytelen az a korábbi döntés, amely ezeket a szakaszokat az MKIF üzemeltetése alá vonta, mert Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszternek nem volt hatásköre erre. Az érintett útszakaszokat így a jelenlegi társaság üzemeltetheti tovább legfeljebb 11 évig. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, ezzel 105 milliárd forintot szereztek vissza. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbban valósul meg a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a magyar közlönyből. A híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint 2x2 sávos lesz. Az Alföld felé vezető mintegy 20 kilométeres szakaszt viszont 2x1 sávval építik meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel legalább 74 milliárd forintot takaríthat meg az állam. A kormány a felszabaduló forrásokat más állami utak fejlesztésére fordítaná. Nagy Bálint, az előző kormány közlekedési államtitkára, a vidék büntetésének nevezte a beruházás műszaki tartalmának csökkentését. Szerződést bontott az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pedig azt közölte, fontosnak tartja, hogy a tematika továbbra is hozzáférhető legyen a pedagógusok számára. A Dériné program közleményében úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes, élményalapú tanulási lehetőségtől, és nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk.
Közlekedés.
Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
Időjárás.
A napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 25-34 fok várható. A déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb, késő este 14-21 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök az újra töltve című magazin műsor negyedik részét hallják. Ezúttal egy olyan történetet mutatunk be, amely örökre megváltoztatta az olimpiai mozgalmat. A következő percekben az 1972-es müncheni terrortámadással foglalkozunk, és Magyarországon eddig még nem hallott részletességgel próbáljuk meg felidézni a tragikus napot. Adásunkban több exkluzív interjút is bemutatunk nemzetközileg elismert sportolókkal és érintett családtagokkal is, amelyekkel célunk, hogy méltóképp megőrizzük a 11 áldozat emlékét. Tartsanak velünk! Idehaza és világszerte, különösen a ketté szakított Németország nyugati felén az NSK-ban nagy várakozás előzi meg a 20. nyári olimpiát. Ezt megelőzően 1936-ban rendeztek ötkarikás játékokat a németek, amely elsősorban, mint a náci propaganda csúcspontja maradt meg sokak emlékezetében. Nem csoda, hogy a nyugat-német kormány támogatását élvező szervezők reményei szerint a Németországba 36 év után visszatérő olimpiát arra is felhasználják, hogy az ország demokratikus, modern, kulturálisan sokszínű arcát mutassák meg a világnak. Ezért az összességében jó hangulatú, ám a belpolitikai feszültségektől sem mentes, a nyugat és a kelet között dúló hidegháború árnyékában zajló 1968-as mexikói játékok után az NSK valami különlegesre készül. Der helytelen spíle, azaz derűs játékok. Hirdeti a München olimpiai elmondat, ami már önmagában üzenet a nagyvilágnak, s mindez nyomatékosítandó, barátságos, nyitott vizuális arculatot terveznek, kerülik a nacionalista fekete-piros-arany színek hivalkodó használatát. A játékok arculatáról megkérdeztük a kétszeres olimpiai bajnok magasugró Ulrike Mayfert véleményét is, aki 1972-ben 16 évesen élete első ötkarikás megméretésére készült.
A hangulat fantasztikus volt, az olimpiai színek nagyon jól néztek ki. A grafikák tervezője, Otto Eicher úgy álmodta meg az arculatot, hogy az minél nagyobb kontrasztban legyen a náci idők motívumaival. A berlini olimpia óta eltelt idő jó hatással volt az országra. A stadion melletti utcákon az emberek barátságosak voltak, figyelték a játékokat és követték is az eseményeket. Minden nagyon nemzetközi volt, és ezt jó volt látni.
And it was very, very international.
And you had a chance to compete. 16 éves volt, amikor egy hazai olimpián képviselhette az NSK-t. Hogy lehet ezt az érzést megfogalmazni, amikor ilyen fiatalon kapott egy nagy lehetőséget? It will be in your country.
I had the chance to start there because it was in my country.
Azért lehettem ott az olimpián, mert a hazámban rendezték. Azt mondták, fiatal vagyok, menjek, gyűjtsek élményeket. Én pedig örömmel fogadtam el a lehetőséget. Nem várt tőlem senki semmilyen nagy eredményt.
And the experts didn't expect anything about me.
Az augusztus 26-ai megnyitóval 121 ország 7134 sportolóját felvonultató olimpia veszi kezdetét. Magyarország végül 232 sportolóval képviselteti magát. Az első napok az ilyenkor megszokott mederben zajlanak. Augusztus 29-én a súlyemelő Föld Imre jóvoltában megszületik a magyar küldöttség első aranya. Két nappal később pedig az öttusázó Balcó András révén a második. Szepesi György korabeli tudósítását hallják.
Gyere előre, Bandi, most jön a kanyarba, még egy gyönyörű utolsót, gyere, Bandi, hosszan, nyújtott léptekkel fut, a két karja is előre lendíti, a közönség óriási hangorkánya kíséri, és Bandi befordul most a szélegyenesbe, vegy előre! Bajcó Bandi már csak a 10 másodpercek ér, ott a célban!
Bajcó, 12-42.
Megvan, most dobják Bajcót a magasba, megvan az olimpiai bajnokság! Megvan Bajcó Bandi olimpiai bajnoksága! Egy csodálatos, mámorító pillanat a stadionban! Tehát amiért annyit szurkoltunk, amiért annyit véreztünk!
A Nésport szeptember 5-én megjelenő száma büszkén hirdeti. Alig több mint egy hét alatt a két arany mellett 6 ezüstöt és 11 bronzot szereztünk, ezzel az éremtáblázaton közvetlenül a házigazda NSK mögött a 6. helyen állunk. Miközben idehaza a hajnalban munkába igyekvők a jó hírekről beszámoló sportnapilap legfrissebb számát böngészik, Münchenben olyasmi történik, ami nem csak az éppen zajló 20., hanem az ezt követő összes olimpiát, s nem mellesleg a világot is alapjaiban megváltoztatja. A következő percekben egy képzeletbeli idővonal segítségével, Szilágyi Dóra és Regős László Pál narrálásával mutatjuk be a nap történéseit.
Szeptember 5-e, hajnali 4 óra 10 perc. 8. A Fekete Szeptember palesztin terrorszervezethez tartozó támadó átmászik az olimpiai falut körülvevő kerítésen a 25A kapu közelében, és behatol az izraeli csapat Connolly utcában lévő szállására.
Az olimpia idején még csak 16 éves, nyugat-német színekben versenyző magasugró Ulrike Mayfart olimpiai győzelme a játékok addigi egyik legnagyobb meglepetése, hiszen a házigazdák inkább csak azért indították, hogy szerezzen egy kis rutint. Ám ő szeptember 4-én 192 centis eredménnyel olimpiai bajnoki címet szerez. Este friss aranyérmesként fekszik le aludni az olimpiai faluban, de reggel egészen más világra ébred. Ulrike Mayfart magazinunknak elmesélte, mi játszódott le benne ezekben az órákban.
A koromhoz képest magas lány voltam, de 1972-ben az olimpián én még nem voltam kész sportoló. Fele annyit sem edzettem, mint később a 20-as éveimben, de a 184 cm-es magasságom ellenére kifejezetten mozgékony voltam. Ez lehet furcsán hangzik, de bizonyos szempontból ez az olimpiai győzelem érthetetlen. Beállítottam az osztrák Ilona Gusenbauer világrekordját a 192 cm-es eredménnyel, ami egészen hihetetlen. Váratlan siker volt ez az edzőimnek, a sporták szakértőinek, és bevallom őszintén nekem is. Hirtelen az ország büszkesége lettem. De ez nagyon hirtelen jött, hiszen nem sokkal korábban 180 centig jutottam, amivel második lettem az országos bajnokságon. 16 évesen egyik pillanatról a másikra olimpiai bajnok lettem, és világcsúcs tartó. Elképesztő fejlődés rövid idő alatt.
I was suddenly Olympic winner with 192. It was a very fast development.
But unfortunately, the day after.
Sajnos az olimpiai döntője utáni reggel történt az olimpiák egyik legtragikusabb eseménye, a müncheni terrortámadás. Hogy lehet azt az érzést megfogalmazni, amit az újdonsült olimpiai bajnok érzett, amikor meghallotta a hírt?
Igen, az olimpiai faluban éltem, de a szobám ablaka nem a falura, hanem a város kinti részére nézett. Nem láttam és nem is hallottam semmit reggel. A délelőtti órákban lementem az étkezőbe, hogy élvezzem a napot a magasugró barátaimmal, Renate Gartnerrel és Ellen Mundingerrel. Nagyon izgatott voltam, ott a menzán hallottam arról, hogy mi történt. Nehéz leírni, hiszen az egyik pillanatban újdonsült olimpiai bajnokként a fellegekben érzem magad, aztán jön egy pokoli nehéz helyzet, ahol meg kell értened, mi történik. Nem mentem a Canal Streetre, csak a tévéből láttam, hogy mi történik ott.
Hogy telt a nap hátra lévő része? Kiment az olimpiai faluba, vagy inkább ott maradt, mert úgy érezte, hogy biztonságos?
How did you spend the day after that?
Nem emlékszem pontosan, de nagyrészt az olimpiai faluban voltam. Kicsit talán kimentem sétálni az utcára, de a napom már nem olyan volt, mint azt elképzeltem. Érdekes, mert ahogy teltek az évek, mindig az aranyérem kerül szóba, a támadás szinte soha. Egyszer kérdeztek a tragédiáról, úgy, mint a falu egyik lakója. Aztán évekkel később, mikor egy interjúban újra a győzelmem került szóba, akkor fontosnak éreztem, hogy a támadást is megemlítsem. Ami aznap történt, az összefort az első olimpiai aranyérmemmel.
Szeptember 5-en, hajnali 4 óra 31 perc. A Connolly utca 31-ben lövések dördülnek. Fegyveresek foglalják el az izraeli sportolók szállását. Az ellenállással próbálkozó Moshe Weinberg, a birkózók 36 éves edzője életét veszti, mások megsebesülnek. Weinberg utolsó tettével még segít tanítványának, Gatsobarinak elmenekülni. Amíg magára vonja a fegyveresek figyelmét, Szobari félrelő ki egy másik terrorista fegyverét és leszalad a föld alatti parkolóba. A támadók egyike üldözőbe veszi, több lövést is lead rá, ezek céltévesztenek, így Szobarinak végül sikerül elmenekülnie. Ma már tudjuk, hogy a néhány nappal korábban, augusztus 27-én 48 kg-ban a szabadfogásúak között Laták Attilától vereséget szenvedő Gad Szobari a terrortámadás egyetlen túlélője.
A Gad Szobari menekülését segítő, emiatt a túszok közül elsőként az életét vesztő birkózóedző Moshe Weinberg unokaöccse Aviram Shmuli a támadás idején 10 éves volt. Többek között a nagybátyja iránti tiszteletből is úgy döntött, hogy birkózó lesz. A most 63 éves Shmuli az elmúlt évtizedekben folyamatosan kutatta a történteket és annak okait. Magazinunk megkereste az Amerikai Egyesült Államokban élő sportembert, aki sportpályafutása befejezése után birkózó bíró lett. Utoljára a 2021-es Tokiói olimpián bíráskodott. Shmuli az Egyesült Államokban egyébként fogorvosként dolgozik. Most az ő visszaemlékezését hallják.
Aviram Shmuli a nevem, és a nagybátyám volt a birkózó csapat vezetőedzője Münchenben. A támadás kezdetén ő próbálta feltartóztatni a terroristákat, hogy ne jussanak be az épületbe, de lelőtték. Ő volt az első áldozat a 11-ből.
Howard, hogyan tudta meg a történteket, milyen információkat lehetett hallani?
So I was 10 years old when the massacre occurred in 1972.
10 éves voltam, amikor 1972-ben megtörtént a tragédia. Ahogy teltek az évek, édesapám és édesanyám folyamatosan kapott információkat az izraeli hatóságokhoz. De Moshe Weinberg elvesztése miatt én is próbáltam minél több dolgot kideríteni. Kisgyerekként nagyon közel álltam hozzá. Miatta lettem birkózó, és neki köszönhetem, hogy ez a sportág az életem részévé vált. Sokat foglalkoztam ezzel az üggyel, többször is elrepültem Münchenbe, hogy élőben lássam azt a helyszínt, ahol a támadás történt. Egyszer találkoztam egy hölgyel, aki szintén kutatott az ügy részletei után. Ő is adott hasznos információkat, de a legtöbb dolgot a szüleimtől és az izraeli hatóságoktól tudtam meg.
Egy fiatal, 10 éves fiú hogy tudta ezt az egészet elfogadni? Ilyenkorban senkinek nem lenne szabad az erőszakkal találkozni. Mivel lehetett kivírni ezt az elképesztő megpróbáltatást?
Nagyon nehéz volt ez az egész helyzet, mert Muni fontos ember volt az életemben, és ez a halála után is megmaradt, mert birkózó lettem, és ebben neki nagy szerepe van. Róla neveztem el a legnagyobb fiamat, és a fiam nagyszerű birkózó lett az Amerikai Egyesült Államokban. Úgy próbáltam meg túllépni a tragédián, hogy a sportba fektettem minden energiámat, és olyan elszántsággal dolgoztam, ahogy azt ő is tette volna. Talán az volt az egyik fordulópont, amikor fiatalon eldöntöttem, hogy mindent megteszek azért, hogy az olimpiai játékok szellemiségét közvetítsem. Ez egy fontos dolog, és erre figyelnünk is kell, mert az ilyen szörnyű támadások az ártatlan sportolók ellen könnyen megmérgezhetik a világ egyik legnagyobb eseményét. Ártatlan emberek haltak meg, és azt, hogy ez megismétlődjön, meg kell előzni. Amihez egy fontos lépés, ha megmutatjuk a világnak, hogy a sport és a birkózás is békés eszközökkel küzd a céljaiért.
A tragédia előtt követte az olimpiai játékokat, akár a televízióban, vagy a rádióban?
Néztem az olimpiai játékokat, a televízióban és a rádióban is követtem a történéseket. Mindenre kíváncsi voltam, nem csak a birkózásra. Szeretem a labdarúgást és az atlétikát is. 1972-ben is a közvetítéseket hallgattam, amikor megszakították az adást és bejelentették, hogy támadás érte a müncheni olimpiai falut.
Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ezen a ponton mindenképpen szót kell ejtenünk az egyik magyar szárról is. A túszok és a későbbi áldozatok egyike a 68 kg-ban versenyző szabadfogású birkózó Eliezer Halfin, aki néhány nappal korábban a harmadik fordulóban augusztus 29-én élete utolsó meccsén vereséget szenvedett Rusznyák Józseftől. Most a magyar birkózó visszaemlékezése következik.
Azt megvertem, én azt az izraelit, azt megvertem. Sajnáltam nagyon, mert hát más nem lehet tenni, mit csináljunk. Szóval ez nagyon durva volt, úgyhogy most nem csak az volt, hanem volt ott egy másik ugyanilyen nemzetközi bíró volt, a másik áldozat, az is birkózó volt. Hát tudott magyarul minden, az ember sajnálta, meg minden, mert hát ugye azon még tudtunk magyarul is beszélni, meg mit tudom én. Sajnos ilyenek vannak.
Szeptember 5-e, hajnali 5 óra. A terrorcsoport kapcsolatba lép a hatóságokkal, és követeléseiket megfogalmazzák. 328 a palesztin felszabadítási mozgalomhoz tartozó, Izraelben fogva tartott személy szabadon bocsátását és saját szabad elvonulásuk biztosítását követelik.
Mai szemmel nézve érthetetlen, hogy biztonsági szempontból ennyire védtelen volt a sportolók szálláshelye, de tudni kell, akkoriban más időket élt a világ. Mivel korábban az olimpiák szervezői még csak hasonlóval sem találkoztak, nem is készülhettek ilyenre. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt arról kérdeztük, megelőzhető lett volna a terroristák támadása.
Nézd, hát ez egy érdekes kérdés, mert hogy a ma terrorizmushoz kapcsolódó információbázisok, egyáltalán a titkosszolgálatok működése teljes egészében más, mint a 60-as évek végén és a 70-es évek elején. Valójában nem túlzás azt állítani, hogy abban az időszakban ez a fajta felderítési tevékenység, a terror elhárításhoz kapcsolódó hírszerzési tevékenység abszolút gyerekcipőbe járt. Az, hogy Izrael, illetve a palesztinok között, arabok között van konfliktus, van feszültség, ez nyilván nem volt kérdés, hát ugye akkor már több arab-izraeli háborún túl voltunk. Az, hogy a Közel-Kelet egy eléggé forrongó valami, azt meg évszázadok óta tudtuk. De az, hogy egy terrorszervezet valójában fegyveres akcióban egy ilyen nemzetközi eseményen megjelenjen, hogy oda képes legyen behatolni. Nem volt nagy kunszt, egyébként ezt hozzáteszem, mert védelmi szempontból is. Pontosan azért, mert titkosszolgálati oldalról, ahogy előfogalmaztam, gyerekcipőbe járt minden. Maga a védelem sem volt felkészülve. De az, hogy ez a terrorista stratégiák fejében megfogalmazódott, hogy egy ilyen a békéhez abszolút köthető, hiszen az olimpia az mindig is ezt jelentette hosszú évszázadok óta, hogy egy ilyen helyszínen és egy ilyen eseményen hajtsanak végre támadást, ez volt ebben új. És ez a két dolog találkozott. Tehát ez a fajta titkosszolgálati nem odafigyelés, most csúnyán fogalmaztam, illetve az ebből fakadó védelmi hiányosságok és az a fajta terrorista elgondolás, hogy megmutatják így magukat a világnak, okozta ezt az egész válságot azon a napon.
Szeptember 5-e, reggel 8 óra. Az olimpiai falut felfegyverzett katonaság veszi körül, teljesen elzárják a külvilágtól. A Connolly utcát lezárják, az olimpiai faluba kizárólag az ott lakók léphetnek be.
A müncheni olimpián gyaloglóként induló Solladány 1936-ban született Belgrádban, ám amikor a nácik 1941-ben megtámadták Jugoszláviát, családjával Budapestre menekült. 3 éven át itt élt, majd később 1944-ben 8 évesen a Bergen-Belseni koncentrációs táborba került, ahonnan több családtagjával ellentétben megmenekült. Ahogyan az 1972-es terrortámadásnál is. A most 89 éves holokauszt túlélő, világcsúcstartó gyalogló az Újratöltve magazinnak idézi fel az olimpiai faluban történteket.
My name is really a Hungarian name. It is Ladány, like Püspök Ladány, but in English and in Hebrew it is pronounced as Ladány. Look, I have been in Bergen-Belsen.
Megjártam Bergen-Belsent is. Ezt megelőzően 5 évesen a belgrádi házunkban voltunk, amit a német Luftwaffe lebombázott úgy, hogy mi is bent voltunk. De szerencsére túléltük. Menekültek voltunk Budapesten, ahol egy kolostorban bujkáltunk. Innen vittek el a Bergen-Belseni koncentrációs táborba. Ezeket az emlékeket nem lehet elfelejteni.
Bad period in the Bergen-Belsen concentration camp, cannot forget them.
Was it hard to
Nehéz volt visszamenni Münchenbe a koncentrációs tábor borzalmai után?
Nézze, amikor ránéztem a férfiakra, akkor megvizsgáltam az arcukat, és próbáltam kitalálni az életkorukat. Ha azt láttam, hogy a koruk alapján lehetett bármi közük a harmadik birodalomhoz, akkor nem beszélgettem velük. A fiatalabb németekkel soha nem volt ilyen problémám.
With the younger generation, I had no problem.
After the 50 kilometers race walk, there were the tragic happenings of.
2 nappal az 50 kilométeres táv után jött szeptember 5-e, a terrortámadás napja. Hogy emlékszik vissza a történtekre és a reggeli órákra?
Először is ahhoz, hogy elmeséljük a történteket, fontos megérteni az épületek elhelyezkedését. Az épületek úgy lettek kialakítva, hogy szomszédos lakásokban kaptunk szállást, és majdnem mindegyiknek volt utcára nyíló bejárata. A gyalogos szint alatt egy alaksor kapott helyet, ahová parkolókat telepítettek, és az átmenő forgalmat is oda terelték. Az izraeli csapat több lakásban is helyet kapott, a 2-es, a 3-as és a 4-es, valamint az 5-ös számúban. Volt még az 1-es számú épület is, amely kicsit eltért a többitől. Itt az utcáról először az alaksorba lehetett lejutni, onnan egy másik lépcső vezetett a szállásokhoz. Ezzel szemben a többi lakáshoz könnyű volt eljutni, hiszen volt egy terasz a bejáratnál, az alsó szinten egy hálószobával és egy konyhával, a felső szintre pedig egy csiga lépcsőn lehetett feljutni, ott volt még két hálószoba és egy erkély is. Említettem a teraszt, onnan egy füves emelkedő vezetett a többi, más számozású blokkhoz. A súlyemelők és a birkózók a 3-as számú lakásban voltak. A 4-esben többek között a csapat orvosa és a müncheni zsidó közösség egyik képviselője. Az 5-ösben pedig a misszió vezetője is, aki a delegáció főnöke volt. Emellett szintén az 5-ösben szállásolták el az edzőket és két izraeli bírót, akiket a szervezőbizottság hívott meg az olimpiára. És amikor a támadás elkezdődött, a terroristák az 1-es és a 3-as blokkba mentek be.
Mit látott a támadásokból, ha a szállásán volt a támadás idején?
A lakásom alsó szintjén voltam, amikor az egész elkezdődött. Emlékszem, hogy valaki, akit ismertem a felsőbb szintekről, lejött hozzám, megérintett, és azt mondta, Munit megölték az arabok.
Muni was the nickname of Moshe Feinberg.
Az első pillanatban azt hittem, hogy viccel, mert ő volt a szobatársam a mexikói olimpián, és nagyon humoros srác volt. De a következő másodpercben rájöttem, hogy komolyan gondolja, és ebben sajnos semmi vicc nincs. Kinyitottam a szememet, és láttam, hogy a mellettem lévő ágyban már elkezdtek felöltözni, úgyhogy gondolkodás nélkül felvettem a gyaloglócipőmet, oda mentem az ajtóhoz, kinyitottam, és kinéztem. Ahogy kiléptem, nem láttam bármi vészjósló dolgot, és az sem, hogy bárki meghalt volna. De ez az érzés sajnos nem tartott sokáig. Láttam, hogy áll valaki azon a lépcsőn, ami átvezet az 1-es apartmanhoz. Szemből láttam, és azt is, hogy két női őr vele szemben áll az olimpiai falu egyenruhájában. Néhány szót hallottam abból, amit beszéltek. A férfihoz beszéltek, és azt kérték, hogy engedjék be a Vörös Kereszt munkatársait, hogy valakinek segíthessenek a bent lévők közül. A hölgyek próbálták meggyőzni őt, és kérték, hogy legyen emberséges. A férfi válaszolt, a zsidók sem emberségesek. Itt értettem meg, hogy ez egy nagyon komoly helyzet. A terrorista azonnal visszament a lakásba, becsukta az ajtót, és visszament a társaihoz. Én visszamentem a lépcsőn, ahol a 2-es blokk többi lakója már ott volt felöltözve. Megkérdeztem, mi történt, amire az egyik csapattársam válaszolt. Az egyik bejáratnál valaki látta Muni holttestét, mielőtt azt elmozdították volna. Arról beszéltünk, hogy valószínű, az arabok megtámadtak minket, úgyhogy távozni akartunk. Visszamentünk az első szintre, kimentünk a teraszra, ahol volt egy tolóajtó. Amikor kinéztem, láttam, hogy a távolban mozog valaki. A különböző teraszok egy viszonylag kicsi fallal voltak elválasztva, ahhoz oda mentünk, és cikkszakban mozogva elkezdtünk futni. Aztán úgy döntöttem, hogy ahelyett, hogy elmenekülnék, megpróbálom figyelmeztetni a többieket. Láttam, hogy a többiek, akikkel kijöttünk, már biztonságban vannak, úgyhogy felmentem az 5-ös apartmanhoz, és bekopogtam az ajtón. Elhúzták a függönyt, kinéztek rám, és Lakin, aki az izraeli olimpiai misszió vezetője volt, amikor meglátott, beengedett. Megkérdeztem tőle, hogy tud-e valamit a történtekről. Igennel felelt, de azt kérte, várjak, mert telefonálnia kell, és figyelmeztetnie az izraeli olimpiai bizottság tagjait, akik Münchenben különböző szállodákban laktak. Utána pedig az izraeli újságírókat is tájékoztatni akarta. Telefonálni kezdett, amikor ismét kopogtak. Óvatosan elhúztam a függönyt, és láttam, hogy az egyik sportoló az a mi blokkunkból. Yehuda Weizenstein volt az, és azt hittem, ő akkor menekült el a szállásról. Csak később tudtam meg, hogy ő már nagyon messze járt, amikor ugyanarra jutott, mint én, hogy segíteni szeretne a társainak, és visszajött. A misszió vezetőjével és Yehudával hárman kisétáltunk a teraszra, amíg le nem értünk a pincébe, ahol már a rendőrök vártak minket. Már figyelmeztették őket a történtekről. Az olimpiai falu központjába irányítottak minket, így oda mentünk.
Szeptember 5-e délelőtt 9 óra. Az izraeli csapat 3 emeletes házát hatalmukba kerítő fegyveresek elbarikádozzák magukat. A sportküldöttség 10 tagját túszként fogva tartják.
No, ekkor még nem tudni, hogy végződik a túszejtő akció. Izraelt érthető módon megrázzák a történtek, hiszen ezt megelőzően a sport, az olimpia mentes volt az ilyesfajta szörnyűségektől. Izrael magyarországi nagykövetét, Maya Kadost arról kérdeztük, ezek az órák mit jelentettek hazájának? Az izraeli emberek hogyan élték meg a Münchenben történteket?
I think the massacre in Munich was...
Azt hiszem, a müncheni mészárlás emlékéhez ma is sok szálon kapcsolódunk. Ez egy szomorú meglepetés volt, mind az izraelieknek, mind a nemzetközi sportközösségnek. Az olimpia legfőbb értéke az összetartozás. Ez ott erősen sérült. Főleg amiatt, mert az NSK a müncheni játékokra az újraépítés eszközeként tekintett. Így akarták végleg maguk mögött hagyni a náci rezsim emlékeit. Azt akarták, hogy minden idők legbékésebb eseményét rendezzék, ezért a terrortámadás nem csak Izrael tragédiája volt, hanem az olimpiai mozgalomé is. Akkoriban az országunk nem volt annyira hozzászokva, hogy ilyenek történhetnek. Ez az esemény sokat változtatott csapataink viselkedésén. Összességében viszont azt hiszem, hogy a küzdőszellemünk a régi. Azt München és október 7-e sem tudta megváltoztatni, hogy büszkén képviseljük hazánkat. Az 1972-es történések után sportolóink visszatértek, és ismét megpróbáltak érmeket nyerni, és az izraeli sport azóta sokat fejlődött. Az emberek pedig a siker pillanataiban is mindig megemlékeznek az áldozatokról.
Elon Howard mindössze 17 éves volt 1972-ben. Korából adódóan még nem kapott helyet az izraeli olimpiai csapatban, ám több ifjúsági korú birkózó társával együtt mégis elutazhatott Münchenbe, hogy megnézze, mi vár rá 4 év múlva, 1976-ban, Montrealban. A tragikus hajnal előtti este Moshe Weinberg, akire Howard a mentoraként tekintett, felajánlja, töltse az éjszakát az olimpiai faluban. Ám ő nemet mond, mert úgy érzi, az ifjúsági csapatba vele utazó barátjával kell maradnia. Ha akkor másként dönt, akkor valószínűleg egyel több áldozatról beszél a világ. Elon Howard az újratöltve magazinnak így nyilatkozott.
Amikor kijelölték az olimpiai csapatot 1972-ben, akkor néhány fiatal sportolót is meghívtak. Mi voltunk azok az utánpótlás versenyzők, akiknek esélye volt arra, hogy 1976-ban kijusson Montrealba. Engem is kiválasztottak erre az útra, mint birkózó, és úgy éreztem, jó lesz megtapasztalni egy ilyen nagy esemény hangulatát. Szerettem volna kapcsolatot építeni a versenyzőkkel, megismerni minél több sportolót, súlyemelőt, atlétákat, bármilyen más sport. Érkező embereket. Kint a helyszínen szabad bejárásunk volt az olimpiai faluba, együtt mozoghattunk szinte bárkivel. Szeptember 5-én történt a tragédia, az előtte lévő estét is a faluban töltöttük. Ott találkoztam az edzőmmel, Moshe Weinberggel, aki meghívott minket, hogy maradjunk velük az éjszakára. Az egyik sportolója 5-én versenyzett volna, és emiatt korán ki kellett volna érniük a mérlegelésre, nagyon várták már ezt a pillanatot. Muni nagyon lelkes volt, és ezt az olimpiai hangulatot nekünk is meg akarta mutatni, de én visszautasítottam a meghívást. 17 éves voltam, fiatal, olyanok is voltak a szálláson, akiket nem ismertem, és ez egy idegen országban nem túl komfortos. Megígértem neki, hogy reggel visszajövünk. Hát, a történet többi részét sajnos ismerjük. Munit a következő reggel lelőtték.
You know the rest of the story. The next morning he got killed by then.
Have you ever thought about that?
Gondolt valaha arra, hogy mi történt volna, hogyha Muni invitálását elfogadja, és ott marad a szálláson?
The accommodation?
Ez egy olyan kérdés, amire próbálok minél kevesebbet gondolni, mert valószínű 11 helyett 12 áldozat lett volna.
Szeptember 5-e, délelőtt 9:50. Az olimpiai falu polgármesterének kérésére az izraeliek szálláshelyével szemben lakó NDK küldöttség tagjai a magyar sportolókhoz hasonlóan csak a hátsó bejáratokon közelíthetik meg szálláshelyüket.
Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Most az 1972-es olimpián sportolóként résztvevő, a párbajtőr csapattal később olimpiai bajnoki címet szerző Schmidt Pál következik, aki az olimpiai falut és az ottani körülményeket idézi fel.
Kitettek magukért, egy nagyon jó olimpiát szerveztek tulajdonképpen. Maga az olimpiai falu is
egy nagyon szépen felépített objektum volt. Az utcákat olimpiai bajnokokról nevezték el. Mi a Connolly, a híres amerikai kalapácsvetőről elnevezett utcában laktunk, a magyar csapat, egy épületnek a 6. vagy 7. emeletén. Azt a logisztikai hibát elkövették, ha már közelítünk a témához, az ottani tragédiához, hogy az izraeli csapatot a földszinten és az első emeleten helyezték el. Meg se fordult a fejükbe, hogy ilyen terrortámadás történhet. Az az érzésem, hogy nem is volt olyannyira védve. A béke szigetének tekintették az olimpiai falut, alig volt szinte nem csak a főbejáraton, hanem ilyen oldal kiskapuk is voltak, ki be lehetett járni, tehát a védelme nem volt megszervezve, nem éreztek semmiféle veszélyt a németek, a müncheniek, hogy esetleg ilyesmi történhet.
Szeptember 5-e, délelőtt 10 óra 30 perc. Walter Tröger, a falu polgármestere, és Manfred Schreiber, München rendőrparancsnoka személyes tárgyalásokat kezd a fegyveresek németül tűrhetően beszélő képviselőjével. Felső határ nélküli összegű váltságdíjat ajánlanak a túszként fogvatartott sportolók szabadon bocsátásáért. Később a sportolók más személyekkel történő kicserélését javasolják. A képviselő minden ajánlatot elutasít, ragaszkodik a Tel Avivban fogvatartottak szabadon bocsátásához.
A mindössze 16 éves Hargitay András 1972. augusztus 30-án a 400 méteres vegyesen szerzett bronzérmével bebizonyítja, nem volt alaptalan, hogy bekerült a magyar olimpiai csapatba. Most hallgassuk meg a döntőt Szepesi György tolmácsolásában.
Andris, egy 16 éves fiatalember, bronzérmes lesz, bronzérmes, meg ki az első? Larson a második, Hargitay András most a harmadik!
4 perc 31,98 század másodperc, meg ki és Larson időeredménye, teljesen azonos időeredmény, tehát harmadik, szédületes új rekorddal. 4 perc 32,70 század másodperccel Hargitay András, egészen elképesztő, mi lesz ebből a fiúból.
Hargitay tehát már olimpiaérmesként éli meg a szeptember 5-én történteket. Nem meglepő hát, hogy kettős érzésekkel gondol vissza az 53 évvel ezelőtti napokra.
Nagyon vérmes reményekkel nem utaztam ki, de hát azért az eredmények azért, tehát az időeredmények azért jó voltak. És amikor hát végül is fölnéztem az eredményező táblára, és azt láttam, hogy harmadik vagyok, én rettentően boldog voltam, mert korábban a Geri Hall, aki már sok-sok másodperccel vezetett a többiek előtt, mindenki elkönyvelt, hogy ő fog győzni. És a verseny taktikája az volt, hogy én menjek a Geri Hall-al, és a végén hajrázzam le. Hát ez körülbelül 300 méternél már meg is történt, elmentem mellettem ellen, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy most már minden jó lehet. És tulajdonképpen ez így is volt, de az igazság az, hogy nem vettem észre az előttem úszó Tim McKeith és a Gunnar Larson, hogy 7-10 másodperccel harmadik lettem, és ez volt még az emlékezetes dolog, amikor azt 2000 másodperccel lett a Tim McKeith második Gunnar Larson mögött, tehát ez is egy érdekesség volt. Akkor nagyon örültem neki, most azért azt érzem, nem egyszer megnézve ezt a felvételt, hogy hát bizony ott lehetett volna még javítani. Úgyhogy hát eznek az öröm a mámorában gyakorlatilag értünk haza, és hát ott már fölkerült a nevem a dicsőség táblára, úgyhogy végül is ez jó szereplés volt, nekünk ez egy jó szereplés volt. És akkor ezen a bizonyos hát éjszakán az örejekre lettünk figyelmesek. Ezek az örejek, ezek inkább ilyen lövések, hangok voltak, különböző oda nem illő dolgok, ugyanis azt tudni kell, hogy az izraeli csapat szállásától mi körülbelül egy ilyen pár száz méternél voltunk, lehet, hogy még csak annyi se. Tehát szinte oda is lehetett látni. És azt hittük, hogy a fiúk most jönnek haza, és hát átmásztak a kerítésen. Mindenki úgy gondolta, hogy még az biztonsági őrzés is ezt gondolta, hogy az atlétákat később jönnek haza, mert akkor külön laktak még a fiúk meg a lányok. És akkor hát akkor láttuk másnap, hogy hát azért ez korán sem így van, hanem láttuk ezt a maszkos embert időnként megjelenni hol a televízióban, hol ha kinéztünk az ablakon, akkor ott. Tehát azért ez egy nagyon közelről jött ez. Ilyen kebbi az emberek ilyeneket csak a televízióból lát, vagy filmeken, tehát az, amikor ott közvetlen közelről látja ezeket, hát akkor ezért az így megrendítő. De az igazság azért az, hogy 16 évesen azért úgy tehát mi nem éreztük igazán ennek az erejét és ennek a tragikumát. Úgyhogy tehát az szinte meg se fordult a fejünkbe, hogy majd a amit elfelfüggesztik, bár felfüggesztették, és hát még egy érdekesség az, hogy az izraeli csapat, úszócsapatnak az edzője nagyon szomorú volt, mert őt kifúrták a csapatból. És akkor mondta neki az öreg, hogy ne, Józsikám, gyere, aludj nálunk. És akkor nálunk aludt. És hát így menekült meg. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ilyen módon is hát valamilyen szinten még közelebb került ez az egész hozzánk.
Szeptember 5-e délelőtt 11 óra. A játékokat az olimpiai faluban történt terrorakció ellenére folytatni kell, jelenti ki Avery Brandage, a NOB elnöke. A délelőtti versenyeket zavartalanul lebonyolítják.
Szeptember 5-e délelőtt 11 óra 30 perc. Táviratváltás Bonn és Tel Aviv között. Az NSZK államelnöke részvétét fejezi ki, az izraeli kormány tiltakozik, a játékok azonnali bezárását követelve. Izraelben összeül a minisztertanács.
Szeptember 5-e, déli 12 óra. A fegyveresek ultimátumának első határideje lejár. Előbb egy, később 3 órával meghosszabbítják. A hatóság akcióját Hans-Dietrich Genscher, az NSZK belügyminisztere személyesen irányítja. Willy Brandt szövetségi kancellár útban van München felé.
Szeptember 5-e délután 3 óra. A fegyveresek újabb 2 órával meghosszabbítják ultimátumuk határidejét.
A Magyar Távirati Iroda jelentése szerint a Magyar Olimpiai Csapat vezetőitől azt a hivatalos tájékoztatást kapják, hogy a magyar küldöttség körében minden rendben van, a sportolók várják, hogy folytathassák versenyeiket. Az itthoniak megnyugtatását célzó jelentés valószínűleg már akkor sem tűnt életszerűnek, így inkább hallgassuk meg, miként emlékszik a magyar csapatot az azokban az órákban jellemző hangulatra Novotny Zoltán, aki Münchenben a Magyar Rádió munkatársaként volt jelen.
A magyar csapatról ugyanakkor azt tudom elmondani, hogy ők benne voltak az eseményekben. A maszkos, fegyveres lövész csapatba, az alkudozásba látták, hogy kik mennek a házhoz. Látták, hogy a házon a felfegyverzett terroristák éppen hol vannak, vagy hogy vannak, vagy mi a veszélyes. Tehát ők egyszerűen megijedtek, megszeppentek, és azt mondták, hogy ilyen nincs, és utána mindenki aggódott az olimpia sorsáért, hogy hát azért be kéne fejezni ezt az olimpiát, és jó lenne, hogyha 4 év múlva is lehetne olimpiát rendezni, tehát ez nem állítaná ezt meg. És hát voltak érdekes dolgok, hát tudom, ezt azt hiszem, hogy Bóbis Ildikó például, amikor nagy nehezen, mert egy azaz egy telefon volt a magyar olimpiai csapat rendelkezésére bocsátva, pontosabban egy telefonfülke volt a háznál, és ott adták egymásnak a kilincset, az Bóbis Ildikó valahogy haza tudott telefonálni, csak annyit mondott, hogy neveljétek fel a lányomat. Mama, neveljétek fel a lányomat. Tehát ő például úgy élt ezt meg, hogy nem tudta elképzelni, hogy fognak majd onnan hazajönni.
Szeptember 5-e, délután 4 óra. Sajtótájékoztatón Hans Klein bejelenti, a szervező bizottság az illetékesekkel folytatott megbeszélés alapján úgy döntött, a játékot felfüggesztik. A már megkezdett küzdelmeket befejezik, de újabbakat nem kezdenek el. Így a Magyarország NSZK labdarúgó mérkőzésre sem kerül sor.
A két csapat a futballtorna középdöntőjének első csoportjában szerepel. A miénk az NDK-val szembeni győzelemmel, az NSZK a Mexikó elleni döntetlennel a háta mögött várja a továbbjutás szempontjából nem mellékes összecsapást, ám a történtek mindent felülírnak. A szeptember 5-ére kiírt meccs időpontjában még az is kérdés, lesz-e egyáltalán találkozó. A magyar válogatott gólerős támadójának, Dunai Antalnak már csak halvány emlékei vannak arról a napról.
Igen, egy kicsit rég volt minden, de egy emlékezetes dolog volt, és hát ilyen gondolatokkal futballozni nem volt egyszerű. Hát egy része az, hogy tegyük meg mindenféleképpen a győzelem a játékunk alapján győzelemmel, hogy hát valahogy felejtsük egy kicsit a dolgokat el, de hát nem volt olyan egyszerű, úgyhogy hát kellemetlen, hogy mondjam, hírót, az az igazság, és hát nem volt olyan kellemes dolog, hát, mint hogy egy izébe vagyunk, olimpián vagyunk, hát azért olimpia, nem? Tehát az másról szól.
A Magyarország NSZK labdarúgó mérkőzést végül egy nappal később játszották le, és hazánk 4-1-re nyert. A találkozón az előbb hallott Dunai Antal is eredményes volt, és 2 gólt szerzett az a Külajos, aki szintén tagja volt a végül olimpiai ezüstérmet szerző labdarúgó válogatottnak. Most az ő visszaemlékezése következik.
Az a helyzet, készülöttünk Németország ellen, kivonultunk már a olimpiai stadionba, bemelegítés volt, és ment, múlt az idők, és nem jöttek. Hát ott se játékvezető, senki. Hát mi jött? Hát egy órát már ott majdnem kimelegítettünk, készültünk a meccsre, és egyszer jön egy szervező, kérlek szépen, hogy elmarad a meccs. Mi az, hogy elmarad a meccs? közvetlenül. Elmarad Metzmer, szélsőséges elemek a Connolly Strasse-n megtámadt, pontosan szembe volt velünk. Tehát a magyar pavilonnak.
Mellettetek volt
pontosan szembe. Most voltunk ott, kérlek szépen, látod itt a nosztalgia, hogy a trikómat. Most voltunk itt ilyen nosztalgia, kint nosztalgia látogatás, és megkoszorúztuk azt a emlékművet, ahol a szerencsétlen zsidó izraeli atlétát, kérlek szépen, hogy áldozatul estek.
Az izraeli sportolók elleni támadás megrázza a világot, mindenki a Münchenből érkező hírekre figyel. Miközben a nap folyamán az érintettek folyamatosan tárgyalnak a túszejtőkkel, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy dönt, felfüggeszti a játékokat. Ezt a Nobel-nök Evry Brundage jelenti be, aki nem mellesleg az 1936-ban a náci Németországban megrendezett olimpiai idén az Egyesült Államok Olimpiai Bizottságának elnökeként visszautasította azt a javaslatot, hogy a zsidó sportolók kizárása miatt bojkottálják az olimpiát. Erre a német hatóságok levélben fejezték ki elismerésüket a sportvezető náci barát gondolkodásáért. Brundage még 1971-ben is kitartott a véleménye mellett, miszerint a berlini volt a modern történelem legjobb olimpiája. A bejelentés szövegét Szepesi György olvassa fel. Archív felvétel következik.
17 óra 28 perc. Kedves hallgatóink, kapcsoljuk a 20. nyári olimpiai játékok színhelyét, Münchent.
A sajtó képviselői előtt röviddel ezelőtt ismertették az Olimpiai Rendezőbizottság és a NOB elnökségének nyilatkozatát. A hivatalos nyilatkozatot idézzük. Az olimpiai békét megzavarta terroristák gyilkos támadása. Az egész civilizált világ elítéli a barbár cselekedetet. Az áldozatokkal szembeni megrendültség és a még fogvatartott túszok sorsa iránti aggódás vezet minket abban, hogy a ma délutáni rendezvényeket felfüggesszük. A folyamatban lévő versenyeket be kell fejezni. A rendezőbizottság és a NOB holnap délelőtt az olimpiai stadionban gyászünnepséget tart. Ez az ünnepség is kell, hogy demonstrálja, miszerint az olimpiai eszme erősebb, mint a terror.
A játékok felfüggesztése a magyar vívókat is érintette, hiszen a férfi párbajtőrözők az érmekért küzdöttek volna szeptember 5-én az esti órákban. De a döntés miatt végül egy nappal később dölt el, hogy kinyeri az olimpiát. A dobogóra két magyar állhatott fel, Fenyvesi Csaba aranyérmes, Kulcsár Győző pedig bronzérmes lett. Az olimpiai bajnok Fenyvesi Csaba néhány évtizeddel később egy visszaemlékezésben beszélt a halasztás körülményeiről.
Kevesen emlékeznek arra, hogy az olimpiai játékok vége felé volt az a bizonyos terrortámadás, ami az izraeliek szállását érte, és hát az a mi versenyünket éppen a derekában szakította meg, ugyanis az történt, hogy már bejutott Kulcsár Győző és jómagam bejutottunk az egyéni olimpiai döntőbe. 5-én lett volna a döntő, és felfüggesztették az olimpiai játékokat. És gondolja, milyen érzés az, hogy bejut az ember az olimpia döntőbe. Hát azt hiszem, hogy minden sportembernek az élete vágya, vagy a sportolási időszakának legnagyobb vágya az, hogy egy olimpiai döntőbe bejusson, és ott megpróbáljon helytállni. Akkor egyértelműen úgy nézett ki, hogy felfüggesztik az olimpiai játékokat éppen a tragikus események miatt. Megint egy más dolog, hogy az egy bizonyos értelemben szerencse, hogy ki tudtuk pihenni magunkat a két napig tartó előmérkőzések után a döntő előtt.
Szeptember 5-e, este 10 óra után. A terroristákat és a túszokat helikopterekkel elviszik a München melletti Fürstenfeldbrucki katonai repülőtérre, ahol állítólagos szabad elvonulást ígérve próbálják elkerülni az incidens súlyos következményeit.
Szeptember 5-e, este 10:30. A német hatóságok megkezdik a túszmentő akciót.
1972 óta visszatérő kérdés, hogy a német hatóságok hibáztak a nap során, és ha igen, mikor és hol? Erről Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőnek határozott véleménye van.
Rosszul kezelték, egyetlen egy mondatban összefoglalva nem volt válságkezelés. Tehát az, hogy egy ilyen helyzetet, egy túsztárgyalást, egy terrortámadást, egyáltalán a sebesültek ellátását, az, hogy hogyan kell meggyőzni az ellenfelet, a terroristákat, hogy fejezzék be magát az akciót, hogy most egy egyszerű példát mondok, a terroristák végignyomon tudták követni azt, hogy mit lépnek a német hatóságok, mert hogy egyenesben nézték a televízión a szobákban. Tehát olyan szinten volt félrekezelve az egész válság, annak kommunikációja, a terrorelhárító szervek biztonsági felkészülése, a beavatkozó egységek elhelyezkedése, hogy valójában nem sikerült megszakítani azt a fajta folyamatot, amiben a terroristák diktáltak. És ez rányomta az egész akcióra a bélyegét.
Szeptember 5-e, este 11 óra. Ludwig Pollack, az Olimpiai Bizottság sajtómunkatársa, a Fürstenfeldbrucki katonai repülőtér főbejáratánál bejelenti a sajtónak, hogy a túszokat szabadon engedték, és 4 terroristát megöltek.
Szeptember 5-e, este 11 óra 31 perc. A Reuters hírügynökség a túszok kiszabadításáról szóló hírt világgá kürtöli. Ezt a német hírügynökség, a DPA és több televíziós csatorna is átveszi, miközben a mentőakció még javában zajlik.
Szeptember 6-a, hajnali 1 óra 32 perc. A lövöldözés a mentési akció kudarcával ér véget. Az 5 terrorista és egy rendőr mellett a túszok holttestét is megtalálják.
Ez itt továbbra is az Újra töltve című magazinműsor, a mikrofonnál Krejc Bálint. Érthetetlen, miként történhetett meg, hogy miközben javában zajlik a túszmentő akció, a NOB munkatársa valósággal köszönő viszonyban sem lévő információt oszt a sajtóval, ezáltal az egész világgal. Vajon alakulhatott volna másképp a túszmentő akció? Volt esély arra, hogy elkerüljék a tragédiát? Erről is a biztonságpolitikai szakértőnket, Tarjányi Pétert kérdeztük.
Én azt gondolom, hogy igen, de azzal a tudással, amivel a német hatóságok rendelkeztek, nem tudott más kifejlete lenni. Valójában az ilyen helyzeteknek nem mindig szükséges az, hogy erőszakos vége legyen. A 70-es évek elejétől kezdődően több száz például repülőgép eltérítés történt a világban, mert hogy a repülőgépek eltérítése is egy olyan kommunikációs helyzetet eredményezett, amit a nemzetközi média felkapott, és ezen keresztül a terroristák azt a fajta hírverést el tudták érni, amin keresztül föl tudták a nemzetközi média segítségével hívni a saját ügyükre a figyelmet. Valójában egyébként a 70-es évek terroristáira, tehát nem az öngyilkos merénylőkre gondolok, akik később jelentek meg. A 70-es évek terroristáira az volt a jellemző, hogy valami látványos valamit akarnak, amin keresztül ez a média figyelem biztosított. Ezzel az akcióval önmagában, hogy ezt sikeresen megtették magyarán, elfogtak izraeli sportolókat, túlszulejtették őket. Ott volt a lehetőség, hogy békésen meg lehessen oldani, hiszen a média figyelem, mint ahogy előbb is fogalmaztam, biztosítva volt. Itt a félrekezelt válságkezelési folyamatok miatt sodródtak egyre inkább egy olyan eszkalációs folyamat spirálba, aminek a végén a fegyveres összecsapás valójában elkerülhetetlenné vált.
Ma már tudjuk, a biztonság tekintetében jócskán akadtak hiányosságok, a terroristák ezt kihasználva hajtották végre tettüket. Izrael magyarországi nagykövete Maya Kadosh arról is beszélt, volt együttműködés a német és az izraeli biztonsági erők között, s hogy a történteknek számukra mik a legfontosabb tanulságai. A nagykövet először arról beszél, hogy mit jelentett Izraelnek a német elnök bocsánatkérése, amelyre 2022-ben a tragédia 50. évfordulóján került sor.
Szerintem ez sok embernek lehetőséget adott arra, hogy békét kössön vagy megbékéljen a történtekkel. Mert ugyan korábban pénzzel már kárpótolták a családokat, fontosabb azonban az, hogy elismerjük, mi ment rosszul. Csak akkor tudunk fejlődni és jobbak lenni, ha megértjük, hogy mi az, amit rosszul csináltunk. És sok éven át Németország nem akarta elismerni, hogy nagyobb védelmet kellett volna biztosítaniuk. Több hírszerzési információra lett volna szükségük, másként kellett volna cselekedniük, meg kellett volna védeniük a sportolóinkat. Már korábban is sok vita volt a biztonsági intézkedésekről, amiket nem engedélyeztek. Azzal, hogy Németország elismerte a történteket és kárpótolta a családokat, szerintem helyesen cselekedett. Nem csak az izraeliek, hanem az olimpiai játékok szempontjából is. Mert ez egy olyan mérce, amely szerint a sport biztonságos tér kell, hogy legyen, ahol mindenki részt vehet. És itt nem csak Izraelre gondolok, hanem bármelyik országra. Az embereknek tudniuk kell, hogyha például az olimpiai játékokra mennek, akkor ott biztonságban vannak. Azt kell, hogy éreztessük, hogy mindenki lehet önmaga, mert ez egy elfogadó közeg, ahol mindenkit megvédenek.
Talán a támadás napján az egyik legfontosabb történés az volt, amikor a német rendőrség visszautasította az izraeliek által felajánlott segítséget. Esetleg ott beengedik a különleges erőket. Más kimenete lehetett volna ennek a dolognak?
Hiszünk abban, hogy igen, de nyilván ez soha nem fog kiderülni. Azt gondolom az, hogy Németország bocsánatot kért, tovább erősíti ezt az elméletet, talán máshogy alakult volna.
Az izraeli különleges erők arról is híresek voltak az 50-es, 60-as években, hogy nagyon jól megelőztek minden támadást. Ezúttal ez nem sikerült. Utólag történt bármilyen kivizsgálás ezzel kapcsolatban, hogy mit lehetett volna másképp csinálni?
No, so as I said before, there were some alerts and early warnings that something might happen.
Volt néhány figyelmeztetés előzetesen, hogy valami baj történhet, de nem tudtuk megelőzni. Azóta ezen változtattunk, mindig kérünk biztonsági személyzetet, és fontosnak tartjuk, hogy ezt megkapjuk. Ez nagy különbség ahhoz képest, mint ahogy korábban volt. Akkoriban azt hitték, hogy minden rendben lesz, és a németek úgy is megoldják a biztonsági dolgokat. Biztosra vettük, hogy ez elég lesz. Mint kiderült, tévedtünk. Megtanultuk a leckét, hosszú kivizsgálási folyamat kezdődött Izraelben a történtek után, hogy ilyen ne fordulhasson újra elő. Manapság már nem lehet olyan izraeli sportolót vagy csapattagot találni, aki mellett ne lenne biztonsági kíséret. Ha épp nem tudnak kíséretet szerezni, akkor nem lépnek ki az adott helyszínről. Nem fogunk kompromisszumot kötni, de nagy árat fizettünk azért, hogy ezt megtanuljuk.
We won't compromise on it, but we paid a heavy price learning that.
Szeptember 6-a, hajnali 2 óra 55 perc. Eljasiv Ben Horin izraeli nagykövet feszültséggel teli várakozás után hivatalosan is bejelenti, hogy az összes túsz életét vesztette.
Korábban is hallhatták a holokauszt túlélő Sol Ladány gondolatait, aki gyaloglásban képviselte Izraelt az 1972-es olimpián. A sportoló az izraeli szállás azon részén tartózkodott, amelyet nem támadtak meg a terroristák. Arról, hogy ez miért alakulhatott így, Ladánynak határozott elmélete van.
Amikor megérkeztünk az olimpiai falu központjába, ott várt ránk két ember. Hallották, hogy szöktünk meg a faluból. Arról, hogy a többiekkel mi történt, később értesültünk. A központban elmondták, hogy a rádió az éjjel bejelentette, hogy minden túsz biztonságban van, és kiszabadultak. Ez, mint kiderült, nem volt igaz. Néhány perccel később érkezett az igazság, vagyis, hogy mindannyian meghaltak. Nehéz leírni az érzéseimet. Sokan mondták, hogy szerencsés vagyok, amiért engem nem érintett a támadás. Van egy elméletem, hogy a kettes apartmant miért nem támadták meg. A terroristák, amikor megtervezték az egészet, akkor igyekeztek minél több információt kideríteni. Mindenki, aki az olimpiai faluba belépett, kapott egy térképet, ahová pontosan fel volt írva minden nemzet szálláshelye, így ezt pontosan tudták, hogy az izraeli csapatot hol keressék. Az életben maradó terroristáktól tudjuk, hogy korábban egyikük a szervezőbizottság irodájában dolgozott, így még több információval rendelkezhetett a csapatok mozgásáról. Ha a körbejártak a faluban, akkor a szobák ajtaján láthatták latin karakterekkel kiírva a bentlakók nevét. És mivel a szervezőbizottság az olimpiák történetében először komputerizált adatlapot készített minden résztvevőről, így könnyen hozzáférhettek konkrét információkhoz. Ezt a saját gépükről is elérhették, rákereshettek a nevekre, és bármit megtudhattak a korábbi sportkarrierükről. Ha ezt tényleg megtették, akkor tisztán láthatták, hogy a kettes apartmanban van elszállásolva két izraeli sportlövő. Így joggal feltételezhették, hogy a szobában ott van a fegyverük, és tudják is azt használni. Úgy kerülték el azt, hogy velük találkozzanak, hogy kihagyták a támadásból a kettes blokkot. Hangsúlyozom, ez csak az én elméletem, de szerintem ezért nem minket rohantak le.
That's my theory.
Ez történtek? Megváltoztatták önt?
Mindig óvatos vagyok.
And have you ever been... Járt azóta Németországban?
Voltam, és a korábban említett szokásomat megtartottam, megpróbáltam az emberek életkorát figyelni. De ha őszinte akarok lenni, nem igazán szerettem Németországba visszamenni. Néhány évvel ezelőtt volt egy agyvérzésem, ami a látásomat is befolyásolta, így már nem is utazom külföldre.
Could you do any walking or...
Szokott még gyalogolni?
I'm still walking.
Igen.
Walking.
Még mindig gyaloglok napi 5 kilométert.
A szeptember 6-án reggel megjelenő izraeli lapok főcímei a hajnalban érkező egymásnak ellentmondó híreket is tükrözik, s ugyanez a káosz igaz a német újságokra is, bár utóbbiak az amerikai Time magazinnal együtt önkritikát gyakorolnak. Sőt, a támadás 50. évfordulóján a Der Spiegel már könyörtelen bírálatot is megfogalmaz. Nemzetközi sajtószemle következik, a narrátor Tóth Béla.
Haaretz, 1972. szeptember 6-a. Az izraeli sportolók kiszabadultak, véget ért a harc a terroristákkal. Davár, 1972. szeptember 6-a. Izrael állama mély gyászban hajtja meg fejét, ismét bebizonyosodott, hogy a gyilkos terrorizmusnak nincs határa. Mariv, 1972. szeptember 6-a. Egész Izrael népe döbbenten áll a tragédia előtt. A sportolók vére bosszúért kiált. Neues Deutschland, 1972. szeptember 7-e. Teljes katasztrófa. Nagy volt a lelkesedés, amikor a tévébemondó bejelentette az izraeli túszok megmentését. Time magazin, 1972. szeptember 12-e. Európában a címlapok bejelentették a müncheni túszok szabadon engedését, Izraelben pedig az emberek annak tudatában feküdtek le, hogy a túszok megmenekültek. Die Zeit, 1972. szeptember 15-e. Az újságok optimista címei a túszok kiszabadításáról félrevezették az embereket, és szeptember 6-án kora reggel a németek tízezrei mentek munkába ebben a hitben. A német Der Spiegel 50 évvel a történtek után. Izrael számára az olimpiai mészárlás többet jelentett, mint pusztán a vidámjátékok végét. Nem csak a történtek, az eseményeket dilettáns módon kezelő német biztonsági szervek reakciója is egyedülálló volt.
Ma már pontosan ismerjük a részleteket, és azt is tudjuk, hogy a terrorakciónak volt egy nem sportoló áldozata is. A müncheni rendőrség őrmester Anton Fliegerbauer a repülőtéren az irányító torony fölszinti ablakánál állt, amikor fejlövés érte. Rajta kívül 5 terrorista is életét vesztett az izraeli olimpiai csapat tagjai mellett.
A terrortámadásban összesen 11 sportoló, edző, illetve bíró veszti életét. David Mark Berger súlyemelő, Ziev Friedman súlyemelő, Josef Gutfreund birkózó bíró, Eliezer Halfin birkózó, Josef Romano súlyemelő, André Spitzer vívóedző, Amitsur Shapira atlétika edző, Kehat Shor lövészedző, Mark Slavin birkózó, Jakob Springer súlyemelő bíró és Moshe Weinberg birkózó edző.
Az erdély születési Josef Gutfreund 17 évesen került Izraelbe. Az NSK-ba birkózó bíróként utazott, a müncheni már a 3. olimpiája volt. Odahaza a Betár Klub nevű edzőterem vezetője volt, emellett egy elektromos készülékeket árusító boltot is vezetett. Amikor a terroristák megtámadták az izraeli csapatot, József a lehető leghosszabb ideig zárva tartotta az ajtót, hogy olimpikon társai elmenekülhessenek. József vezetékneve Gutfreund jó barátot jelent. Felesége Mérjem a halála után azt mondta, utolsó tette jellemző volt rá. Egész életét mások segítésével töltötte. A Münchenben birkózó bíróként tevékenykedő József Gutfreund halála Novotny Zoltánt is megérintette.
Megvan az izraeli 11 sportolónak a neve, a névsora. Engem személy szerint, hát a legjobban Gutfreund József halála érintett meg, aki egy temesvári magyar ember volt itt, kiment Izraelbe, és hát izraeli állampolgár lett. Ő pontosabban már akkor a sportolói múlton túl volt, ő volt birkózó bíró volt. Tehát egy évvel korábban Hegedűs Csaba csupa két válasz győzelmén a döntőt, az utolsó meccset, a Nazarenko elleni mérkőzést, ez a Gutfreund vezette. És én ugye Hegedűs valamennyi mérkőzését közvetítettem, és amikor éppen nem volt birkózás, akkor ebédnél vagy vacsoránál Gutfreunddal együtt ebédeltünk és mosolyogtunk, és nem csak Szófiában, hanem korábban Berlinben, meg az egyéb birkózó versenyeken, Európa-bajnokságon, csak nemzetközi versenyen járt Magyarországon többször, és az elsők között lett vált áldozattá. Úgyhogy én személy szerint természetesen a 11 izraelit sajnáltam, sirattam, gyászoltam, meg az egész olimpiát, de személy szerint azért ma is, ha kell, ha nem kell, akkor is a legtöbbet Gutfreundra gondolok.
Az áldozatok között a legfiatalabb a 18 éves Mark Slavin volt. A kötött fogások 82 kilós súlycsoportjának versenyére készülő birkózó 1972. augusztus 25-én postára adott, a családjának szóló levélben ezt írta. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Az Izraelben élő, de héberül még nem beszélő szüleinek egy ismerőse fordította le az újságcikket, amiből megtudták, hogy túszokat ejtettek az olimpiai faluban, később pedig azt is, hogy a fiúk is ott volt az áldozatok között. Mark Slavin levelét édesanyja csak ezt követően kapta készhez. A súlycsoport küzdelme egyébként egy nappal később megkezdődnek, az aranyérmet is egyben a 100. magyar olimpiai bajnoki címet pedig Hegedűs Csaba szerzi meg, aki egy későbbi visszatekintésben így beszélt a történtekről.
Pontosan a mi mérlegelésünk éjszakáján volt ez a terrorcselekmény az olimpiai faluba, és amikor mi reggel 5 órakor jöttünk le a szállás helyünkről, tőlünk egy olyan 30 méter átelemben volt az izraelieknek a szállása, és akkor láttuk, hogy ilyen biztonsági, ilyen kék ruhában biztonsági emberek állnak a falon. alá, de nem tudtuk, hogy mi történt. És mikor jöttünk visszafelé, azon a 7 óra tájt lehetett, akkor már egy kordon volt, és akkor már rendőrök, és már tömeg volt. Kimentünk az erkély, és akkor látjuk, hogy ott velünk szemben ott áll a szalmakalapos, dobálja a kézigránátot, meg ott a gépisztolyos. Mai napig is a hátam alá áll a szőr, ha rá gondolok, hogy a két épület között volt egy nyilvános telefonfülke. Oda beszaladtam a telefonfülke, és fölhívtam édesanyámat, hogy nyugodjon meg, mert nincs velünk semmi probléma, és hát tényleg nem volt tőlem 10-15 méterre lehetett tőlem, aki ott állt, meg az ablakba állt. Ha mai nap rá gondolok, akkor szóval ez egy borzasztó dolog. Annál is inkább, mert amikor ők éjszaka meglették a szállást, akkor az a bíró nyitott nekik ajtót, aki nekem a Nazarenkóval a világbajnoki döntőmön a pontozó bíró volt. És látta, hogy mi van, becsapta az ajtót, és az ajtón keresztül egy sorozattal lelőttük.
A terrortámadás másnapján az EU-n sportolókra és edzőkre emlékeznek az olimpiai stadionban. Nagy várakozás előzi meg Avril Brundage a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének gyászbeszédét. Az egész világ lélegzett visszafolytva várja, hogy bejelentse, mi lesz a müncheni játékok sorsa.
We have only the strength of a great ideal.
Egy nagy eszme erejével rendelkezünk, biztos vagyok benne. Mindenki egyetért velünk. Nem engedhetjük meg, hogy egy maroknyi terrorista a nemzetközi együttműködésnek és jó akaratnak ezt a magvát elpusztíthassa. A nemzetközi együttműködésnek és jó akaratnak ez a magva az olimpiai mozgalom. A játékoknak folytatódniuk kell, és továbbra is arra kell törekednünk, hogy tisztességesek, becsületesek, tiszták legyenek ezek a játékok, és a sportszerűség eszméjét a sportpályáról mindenhova kiterjeszthessük. Kijelentjük ezen a gyásznapon, hogy valamennyi eseményt folytatjuk egy nappal később, úgy, ahogy azt terveztük.
A döntést akkor és azóta is nagy vita övezi. Azon körülmények között valóban az olimpia folytatása volt a jó döntés, vagy szerencsésebb lett volna, ha beszüntetik a játékokat, és valamikor később folytatják a versenyeket. Erről a sportolói pályafutása után sportvezetőként is kiemelkedő karriert befutó Schmidt Pál így vélekedik.
Én helyeslem, igen. Ott volt 160 valamennyi nemzet, és azok hitet tettek a béke mellett. Tehát erről szól maga az egész olimpiai játékok. Szokták azt mondani, hogy a olimpiai játékok lehet esetleg a béke utolsó kikötője. Ez így volt most is Párizsban, és így volt más olimpiákon is. Tehát én ezt egy nagyon helyes döntésnek tartom.
Ez itt továbbra is az Újra Töltve című magazinműsor, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Kíváncsiak voltunk, hogy izraeli szemmel nézve miként vélekednek a NOB döntéséről, miszerint az olimpiák történetének legnagyobb tragédiájának másnapján Avril Brundage Nobel-nök szájából elhangzik a híres mondat. A játékoknak folytatódniuk kell. Maya Kadosh, izrael magyarországi nagykövete így látja a történteket.
So in Israel, of course, it was a mourning period.
Izraelben ez a gyász időszaka volt. A sportolóink hazautaztak, az egész ország siratta a halottakat, és próbálta segíteni az életben maradókat, hogy tovább lépjenek. Nem értettük, hogy a világ hogy maradhatott csendben. Ismételten zsidókat öltek, ráadásul pont Németországban. Rossz emlékeket idézett fel ez az esemény, hiszen alig néhány évtizeddel voltunk a történelem legsötétebb korszaka után, ahol a holokauszt és a zsidók rendszer szintű megölése sajnos a mindennapok része volt. Ez most ismételten megtörtént, és a világ csöndben maradt. Az élet ment tovább, az olimpia pedig folytatódott. Csak egy percnyi csöndet kértünk volna, hogy picit osztozzanak a gyászunkban. Reméltük, hogy átérzik a fájdalmunkat, hogy a sportolóink azért haltak meg, mert izraeliek. A hazájukat képviselték, és mások ezért elvették az életüket. Nem szabad elfogadni azt, hogy ilyen megtörténhet. Sokáig küzdöttünk azért, hogy méltó módon emlékezzenek ránk és az áldozatokra. Ez végül megtörtént. Sajnos nem 1972-ben az olimpia alatt, de azóta legalább ez pótolva lett.
A döntésről megkérdeztük azok véleményét is, akiknek személyes érintettségük volt a tragédiában. Elsőként hallgassuk meg Aviram Shmulit, aki a nagybátyját, Moshe Weinberget veszítette el a támadásban.
Well, there are two ways to look at it. As a family member, I would say suspend the Olympic Games.
Ezt kétféleképp lehet nézni. Ha családtagként tekintek a történtekre, akkor azt mondom, fel kellett volna függeszteni az olimpiát. De hogyha az ötkarikás játékok szellemiségét nézem, akkor azt mondom, hogy az esemény a békét kell, hogy közvetítse. A világ legjobb sportolói érkeztek Münchenbe, és ebben a néhány hétben ők nemzetiségtől és politikai nézettől függetlenül testvérek. Ha erre gondolok, akkor azt mondom, hogy a játékokat folytatni kell. Viszont kisgyerekként, úgy, hogy az egyik családtagomat veszítettem el a tragédiában, nagyon dühös voltam, és azt kérdeztem, hogy miért csináljátok ezt? Miért versenyeztek tovább? Azt gondolom, az izraeli csapat véleményt nyilvánított azzal, hogy hazatért. A mi sportolóinknak véget ért az olimpia, szemben a többiekkel. Azt gondolom, hogy a német kormány azért döntött a folytatás mellett, mert meg akarták mutatni, hogy egy ilyen szörnyűség ellenére is tovább kell élnie az olimpiai eszmének. The spirit of the Olympics
must continue. How often do you think?
Milyen gyakran gondol a nagybátyjára?
Every day.
Minden nap.
Is that loss and is the tragedy changed the
way? A nagybátyja elvesztése és a tragédia megváltoztatta az olimpiákról való gondolkodását.
The Olympics.
For many, many years, I was very angry.
Sok éven keresztül nagyon dühös voltam a történtek miatt, de ezt igyekeztem megváltoztatni, és a harag helyett én is része akartam lenni az olimpiai mozgalomnak. A birkózáshoz kötődő karrierem csúcsa, hogy 2021-ben ott lehettem bíróként a tokiói olimpián. Ez volt a tökéletes lezárása a pályafutásomnak. Azt hiszem, ezzel egy kör bezárult, mert a tragédia után megfogadtam, hogy bármit teszek, eljutok egy olimpiára, vagy sportolóként, vagy hivatalos delegátként. Megtettem.
How could you share his legacy and his memory?
A nagybátyja örökségét és emlékét a fiatalabb generációnak hogy lehet átadni? Azt már mondta, hogy a fiát róla nevezte el, de még mivel lehet mások figyelmét felhívni erre a tragédiára?
Be a good person, be a peace-loving person.
Légy jó ember, bánj jól másokkal az életben és a sportvilágban is. Próbáld meg jobbá tenni az emberiséget, és higgy abban, hogy tehetsz a békéért. Talán ez az áldozatok legfontosabb öröksége. Mindannyian ezt szeretnénk. A sportpályán élvezik az egymás elleni küzdelmet, de végső soron a nagybátyám, ha élne, szerintem inkább az olimpiai játékok üzenetével foglalkozna, nem az eredményekkel. Ezt képviselte Münchenben is, és hitt abban, hogy ez a helyes irány. Az izraeli sport minden szegletében megjelenik az áldozatok emléke.
Az olimpiát tehát egy napszünet után folytatják, így a tervezetnél egy nappal később, 1972. szeptember 11-én fejeződnek be a küzdelmek. Az izraeli csapat túlélői azonban bejelentik, hogy nem várják meg a játékok végét, azonnal elhagyják Münchent. A delegáció repülőgéppel távozik, amelyen hazaviszik az áldozatok holttesteit is. Ezen a járaton ül többek között az ifjúsági sportoló Alan Howard is, akinek túlzás nélkül az egész életét megváltoztatta ez a néhány óra. Most őt hallják.
Nagyon nehéz ezt feldolgozni, ez mindenkinek egy hatalmas tragédia volt. Mindenkit ledöbbentett az eset, és az is, ahogyan ezt kezelték. Úgy gondolom, hogy sajnos a németek nem álltak ehhez kellően profin. Hagyniuk kellett volna, hogy az izraeli különleges erők segítsenek. Valahol megértem, hogy ezt miért nem tették, az eset Németországban történt, és bíztak a saját rendőreikben. Viszont ez az egész káoszba fulladt, minden rosszul sült, el, és mi ezt nehezen éltük meg. A holttestekkel együtt utaztunk a gépen, amikor hazamentünk. Izraelben próbáltam folytatni a birkózást, még fél évig küzdöttem, de már semmi nem volt ugyanolyan, mint régen. Egyszerűen nem voltam rá képes. Úgyhogy végül abba hagytam, és csatlakoztam a hadsereghez. 3 évig szolgáltam Izraelt. Alapból, ha valaki betölti a 18. életévét, akkor kötelező a katonai szolgálat, de ezeket az időket soha nem fogom elfelejteni. Nehéz volt. Mára megházasodtam, van 3 gyerekem, 8 unokám, és mindenki tudja, hogy mi történt. Sokat jelent, hogy az emberek még mindig kérdeznek a müncheni támadásról, mert ez segíti, hogy emlékezzenek az áldozatokra. Ez a kulcsa annak, hogy a haláluk ne legyen teljesen értelmetlen. Szégyen, hogy a politika ennyire hatással volt a sportra. Ez rossz üzenet.
Nem ismerem a teljes történetét, de ezt hallgatva muszáj megkérdeznem. Az élet egyik legnehezebb pillanata volt, amikor a testek mellett ült.
Messze ez volt a legnehezebb pillanat az életemben. Muni nagyon közel állt hozzám. Olyan volt nekem, mintha az édesapám lenne. Az egész csapatra nagy hatással volt, még a feleségével is közvetlen kapcsolatunk volt. A A mai napig szoktunk beszélni. Philadelphiában élek, és itt is rendezünk emlékünnepséget, és felidézzük a 11 áldozat életét. Ez egy fontos küldetés nekem. Azt akarom, hogy mindenki tudjon arról, hogy kik voltak ők.
Jálár az Izrael történetének első olimpiaérmes sportolója, a korábbi cselgáncsozó Barcelonában az 1992-es olimpián lett második. Az 58 éves Jálár ma az Izraeli Olimpiai Bizottság elnöke, és magazinunk a hosszabban is megosztotta a történtekről alkotott véleményét.
Büszke vagyok arra, hogy az egyik legjobb lettem a világon, és hogy ilyen nehéz felkészülés után is valóra váltottam az álmomat.
Your medal could be important because it was almost 20 years after.
Azért, mert azért is fontos, mert 20 évvel a müncheni terror támadás után szerezte, és egyből fel is ajánlotta az áldozatoknak és az érintett családoknak. Erre a gesztusra hogy emlékszik vissza?
Yeah, so I grew, you know, in Israel since I was 5 when this tragedy occurred.
5 éves voltam, amikor a tragédia történt, és mivel Izraelben nőttem fel, így pontosan tudom, hogy mit jelent szeptember 5-e hazánknak. Fiatalon sokat gondoltam arra, hogy történhet meg az, hogy azok a sportolók, akik ugyanúgy küzdenek az álmukért, mint én, elmennek életük egyik legfontosabb versenyére, de onnan soha többet nem térnek vissza. A tragédia emléke nagyon erősen élt bennem. Mielőtt elutaztam Barcelonába, felhívtam két áldozat családját, és megkértem őket, hogy találkozzunk. Szerettem volna, ha tudják, hogy soha nem felejtjük el, amin keresztül mentek. És tudni akartam, mit éreznek, és hogy vannak 20 év elteltével. Végül Anki Spitzerrel és Ilona Románóval beszélgettem, Andrei Spitzer és József Románó özvegyével. Ez a találkozó nagyon fontos volt nekem. Elmesélték a történetüket, megmutatták a közös képeket. Így amikor kimentem a házból, akkor megígértem magamnak, hogyha érmet szerzek az olimpián, akkor azt az 1972. szeptember 5-én történt brutális terrortámadás 11 áldozatának és a családtagoknak ajánlom majd.
I will dedicate it to 11 athlete coaches, referees that were murdered very brutally.
Amikor ott álltam Barcelonában a dobogon, tudtam, hogy hamarosan a sajtótájékoztatóra kell mennem, és vélhetően sokan ott lesznek, mert hallani szeretnék Izrael történetének első érmesét. Beléptem a terembe, odaálltam az újságírók elé, és elmondtam nekik, hogy ezzel egy kör bezárult. 20 éve történt a támadás, és ma ismét megmutattuk, hogy itt vagyunk, továbbra is versenyzünk, és minket nem lehet tönkretenni. Ezt követően felidéztem a Münchenben történteket, és arról beszéltem, hogy aznap az olimpiai zászlót olyan sportolók vére borította, akik csak az álmaikért küzdöttek. Zárásként megismételtem, hogy kiknek ajánlom az érmemet, mert ugye 20 év eltelt, de még mindig nehéz feldolgozni, hogy olimpikonok életét oltották ki. Számomra ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt, mert így örökké összetudtam kapcsolni hazánk egyik legnagyobb tragédiáját, Izrael első olimpiai érmével. Ez egy történelmi dolog, amire mindenki emlékezni fog.
Very important connection.
You became the leader of the Israeli Olympic Committee at 2021.
Ön lett az Izraeli Olimpiai Bizottság elnöke 2021-ben. Egy évvel később Európa-bajnokságot rendeztek Münchenben, épp 50 évvel a támadás után. Furcsa érzés volt újra a támadás helyszínén versenyezni.
All these 50 years, as I said before, our athletes are very well.
Ebben az 50 évben minden sportolónk pontosan tudta, hogy mit képvisel, és hogy az áldozatok emléke mindig elkísér minket egy világeseményre. Azokkal az eredményekkel, amiket elérünk valahol, őket is képviseljük. 11 honfitársunk elhunyt Münchenben, de soha nem feledjük őket. Amikor 2022-ben az Európa-bajnokságra visszatértünk a német városba, az nagyon különleges volt. Az izraeli sport ismét visszatért Münchenbe, hogy megmutassa az erejét. Olyan sportolók képviseltek minket, akik a támadás idején még nem is éltek, de pontosan tudták, hogy hol vannak, és emiatt még motiváltabbak voltak. Nem véletlen, hogy ilyen sok sikert értünk el abban az évben. Az 50 éves évforduló kapcsán egy méltó megemlékezést is rendeztek, ahol a német és az izraeli elnök is tiszteletét tette. Ez volt az első alkalom, hogy Németország vezetése nyilvánosan is bocsánatot kérjen a történtekért.
Apology from the president of the state of Germany.
Több megállapodás is született a két ország között. Hozzáférhetővé tettük a különböző archíviratokat, hogy az érdeklődők utána nézhessenek a dolgoknak, és megismerhessék, hogy pontosan mi történt. Ez a folyamat még jelenleg is tart. Igyekszünk mindent megmutatni az embereknek. A sportolóink pedig mindig megemlékeznek a 72-es áldozatokról.
A történtek sok minden hatással voltak hosszú távon. Arról, hogy a müncheni tragédia miért lehetett fordulópont a sportvilágban, a 89 éves gyaloglót, Solladányt kérdeztük.
Yes, because when Baron Pierre de Coubertin...
Igen, mert amikor Pierre de Coubertin báró elindította a modern olimpiai játékokat, akkor ezt az ókori játékok szellemiségében tette. Akkoriban a háborúk szüneteltek a versenyek alatt, és a sportpályán küzdöttek a felek. A müncheni tragédia megmutatta, hogy a modern korban a játékok alatt is történnek atrocitások. Atlantában 1996-ban is volt bombatámadás a stadion felé vezető úton, és még a város több pontján volt kísérlet arra, hogy az olimpiát megzavarják. Az 1972-es izraeli olimpiai csapatból azt hiszem én voltam az egyetlen, aki München után is még évekig versenyzett. Azért tettem ezt, mert azt gondolom, hogy az általános üzenet, amit át kell adni mindenkinek, hogy a sport legyen az életed része. Folytasd minden nehézség ellenére, mert erősebbé tesz.
How often do you think about
the... Milyen gyakran gondol az áldozatokra?
I'm thinking every day.
Minden nap gondolok rájuk. Nem lehet elfelejteni a holokauszt emlékeit sem, vagy azt, hogy mi történt Münchenben.
Az érintett családtagok közül a nagybátyját elvesztő Aviram Smuli többször is elment Münchenbe, hogy megnézze a tragédia helyszínét. Az ezzel kapcsolatos emlékeiről így számol be az izraeli-amerikai kettős állampolgár Aviram Smuli, aki Moshe Weinberg elvesztése miatt lett birkózó bíró.
16 évesen jártam először Münchenben. A 70-es évek végén volt, ha jól emlékszem, 1978-ban. És azt hiszem, olyan fiatalon még nem teljesen tudtam feldolgozni azt, hogy hol vagyok. Utána évekig nem mentem vissza. Majd 2010 környékén újra odalátogattam, és utána ezt szinte minden évben megismételtem. Minden egyes alkalommal, amikor odaállok a kőhöz, ahol Moshe Weinberget lelőtték, elöntenek az érzelmek. Ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy itt akarok maradni és emlékezni. Leülök a közeli padra, legalább egy-másfél órát ott töltök, és csak bámulom a követ. Nemrég építettek egy új emlékművet, 200-300 méterre a történtek helyszínétől, ami jól néz ki. Jelenleg három különböző emlékhely van, ez a legújabb. Modern és a fiatalok számára képekkel és videókkal mutatja be az 1972-es izraeli csapatot. Egyszer a korábbi edzőmmel mentem oda, aki az egyik túlélő volt. Mindkettőnket lenyűgözte a látvány. A tragédiát teljesen feldolgozni sosem lehet, de ahogy telik az idő, talán egy fokkal könnyebb feldolgozni. Azt érzem, hogy mindent megteszek azért, hogy a 11 áldozat emlékét képviseljem. Akkoriban ők úgy mentek az olimpiára, hogy még nem volt izraeli sportolónak érme. Szóba került korábban Jael Arad, aki egy zseniális cselgáncsózó volt. Ő Barcelonában történelmet írt, második lett, és az ezüstérmét az áldozatoknak ajánlotta. Az, hogy a dobogón állva is emlékezett a történtekre, és egyből megtette ezt a gesztust, az mutatja, hogy az izraeli sportolók sohasem felejtik el ezt a 11 embert.
Beszéltem Jael Araddal, az izraeli olimpiai bizottság elnökével, aki az ország történetének első érmét felajánlotta az áldozatoknak és a családtagoknak. Mit jelentett önöknek ez a gesztus?
100%-ig érződik, hogy az izraeli sportolóknak mit jelent az áldozatok emléke. Emlékszünk rájuk minden versenyen, az érmeknél is rájuk gondolunk. Nemzetközi tornákat is rendezünk a tiszteletükre. Birkózásban ott van például a müncheni emlékverseny. Imádjuk és tiszteljük ezt a 11 sportembert. Egész Izrael gondol rájuk, az ország olimpiai bizottsága is, amit jelenleg Jael Arad vezet. A saját olimpiai részvételemet a nagybátyámnak ajánlottam, de nem csak neki. Sok olyan pillanat volt az életemben, amikor elgondolkodtam azon, hogy ők mind mehettek keresztül. Ültem az olimpiai faluban, előttem volt néhány kép, és hálás voltam azért, hogy én képviselhetem a hazámat.
Önök a Nemzeti Sportrádió újra töltve című magazin műsorát hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Münchenben történtek alapjaiban változtatták meg az azt követő olimpiákat. A biztonság 1972 óta kiemelt fontosságú, sőt, kijelenthető, hogy a szervezők számára azóta ez jelenti talán a legnagyobb kihívást. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel arra is kerestük a választ, a müncheni események a későbbiekben milyen változást hoztak az olimpiákon.
Az események szervezése oldaláról innentől kezdve minden egyes olimpia megszervezése kapcsán kristálytiszta volt a szervezők előtt, hogy bármikor fegyveresek megjelenhetnek. Robbantást hajthatnak végre, fegyveres akciót hajthatnak végre, túszokat ejthetnek. Tehát egy teljes egészében másfajta biztonsági szisztémára kell épülnie az olimpia megrendezésének, és azt tudom kell venni, hogy vannak olyan személyek, akik nem a pozitív részt látják az olimpiában, hanem adott esetben azt a lehetőségrendszert, amin keresztül pokollá tudnak változtatni ott mindent.
A München óta érezhető változásokat Novoti Zoltán is megtapasztalta, hiszen a legendás rádiós összesen 13 nyári olimpián vett részt, így ha valakinek, neki mindenképp van összehasonlítási alapja az 1968-as mexikói, az 1972-es müncheni, az 1976-as montreali és az 1980-as moszkvai játékok között.
Hogy én a sportolók között, a sportolókkal együtt részt vettem, felvonultam a magyar csapat tagjaként az olimpiai megnyitó főpróbáján. Ez ma szintén ma már elképzelhetetlen. Guadalajarában, mert hogy a futballcsapat ugye Guadalajarában játszotta az első, a csoportmeccseket, hármat, sőt még a negyed döntőt is. Tehát az első meccsre repülővel mentem, Csanádi Árpáddal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével együtt, és Kuruc Antallal, aki vitte a focistáknak a paprikát, hogy főzök nekik egy jó lecsót. Ugye? De egyedül jöttem én haza este. És amikor megyek a guadalajarai reptéren, csak azt hallom, hogy a Mexikó városi járat indul. Most. Hát én ennyi szólva összecsináltam magam, hogy most akkor én itt maradok, vagy mi. Őrült léptekkel rohantam, elértem a kijárathoz, már mint az ajtó nyitva, kimegyek a betonra, ott egy repülőgép, ott egy ember, aki a jelzéssel irányítja, hogy merre menjen, vagy mit csináljon a gép. Én ott kiabálok, leinti a gépet, leveszi a feléről a fejhallgatót, rá megkérdezi. Én mondom, hogy hát nekem a gépen kéne lennem. És akkor nézi a jegyemet, azt mondja, hát maga a 8 órai gépre megy, ez meg a 7:30-as. De maga a tény, hogy 68 olimpia, guadalajarai repülőtér, és én a betonon, a reptér betonjára kimegyek simán, és meg le is állítok egy repülőgépet. Tehát ez mesébe illik már jóformán. És hát, hogy mondjam, Bakos Karcsival együtt készültem a versenyére súlyemelő. Hát este volt a verseny, délelőtt én még átmentem a faluba, és ott a szobájába együtt voltam vele. Tehát, és ezeket lehetne felsorolni. Hát ez volt még Mexikó. És München is szinte így indul, hiszen Földi Imrével, akinek a győzelmét közvetítettem, napközben az utolsó simításoknál együtt voltunk. Az olimpiai falun keresztül mentünk az autóbuszokhoz, és együtt utaztunk a sportolókkal a versenyhelyszínekre. És hogy mondjam, az evezősökkel ugyanígy együtt mentünk ki Feldmohinba, és győzelme után a századik magyar aranyérmet megszerző Hegedűs Csobával is győzelme után Miklós testvérével együtt az öltözőben beszélgettünk, és ott vártam meg, amíg ez a két fiú egymásra borulva kizokogja magát, mert ez volt. De ez a családi, bensőséges valami hangulat változott meg, bár a németek még úgy próbálták indítani az olimpiát, és talán olyan is volt, hogy a nyitottság, őszinteség, életöröm, a béke. Hát magának az olimpiai eszménynek is a lényege a béke, a fegyvernyugvás, de a németek is valahogy ezt próbálták megvalósítani. És hát erre jött szeptember 5-e, ami aztán végképp megváltoztatott az ég adta világon mindent, hiszen onnantól kezdve a következő olimpián még Münchenben nem lehetett érezni, jaj, de tehát a terrorcselekmény után se nagy szorítást, valami egyest nehezebb volt minden, de az szinte maradt. De már a következő olimpián Montrealban a szörnyűség maga állott be, tehát ott már nem lehetett közle, bárhol leállítottak, akkor a fal felé fordulva lábat széttenni, kezet föltartani, és úgy matadtak le, vagy motoztak le, vagy engedtek be, és növekedett a szigor. A moszkvai olimpián ott nem voltak ennyi kemények vagy durvák, de egyszerűen mindenütt a katonák, a kis katonák sorfala ott állt. Tehát ha én véletlenül arra a helyre tévedtem, ahol nekem nem szabad vagy nem illik átmenni, nincs engedélyem rá, akkor nem volt vita vagy szó, egyszerűen összezárt a sorfal előttem. Odébb léptem, hogy ott megyek át, ők is jöttek velem, de semmi több, ennyi. Aztán az ember megmondta, megszokta, hogy hát ez a fegyelem, erre vigyázni kell.
Schmidt Pál nem csak sportolóként, hanem sportvezetőként is megtapasztalta az olimpiák légkörét. Ő is csak megerősíteni tudja, hogy 1972. szeptember 5-e mindent megváltoztatott, és hogy 1972 hatása a mai napig érezhető.
Ez a tragédia és ez a terrorcselekmény még a következő évek olimpiai játékára is kihatott, mert megsokszorozták a biztonságot, de úgy megsokszorozták, hogy szinte el se lehet mondani. A következő olimpián 1976-ban, Montrealban még abban a buszban is gépfegyveres emberek ültek, amivel edzésre mentünk valamelyik délelőtt. Tehát a legbékésebb foglalkozásunkat is felfegyverzett, komoly biztonsági erők kísérték. Még a következő olimpián, nem egy 8-ról beszélek, volt még tragédia, illetve hát nem azt mondanám terrorcselekmény, de az atlantai olimpián egy évfél körül egy békésen szórakozó, akkor már a versenyüket befejezett sportolók általában jól érzik magukat, és megkeresik minden lehetőséget, hogy szórakozzalak. Ott is egy őrült, akinek a motivációja a mai napig tisztázatlan, ott megölt egy pár embert, elkezdett lövöldözni a békés szórakozó sportolók között. Elsősorban nagyobb lett a biztonság. Tehát van 20 pontja az olimpia rendezésnek, követelménypontja, amit teljesíteni kell, ilyenek, mint a szállás, ilyenek, mint a sportlétesítmények, ilyen, mint a tapasztalat, ilyenek, mint a mondjuk a kulturális program, vagy a kórházi ellátás, vagy az olimpiai falu. 20 pont van, és ezek közül most már a biztonság kérdése, az kiemelten szerepel. Ebben általában beszélnek a biztonságról, hogy egy ország, vagy egy rendezőváros mennyire biztonságos, ebben éppen Budapest nagyon jó osztályzatot kap, vagy kaphat, kapott is már, amikor pályáztunk, de maga az olimpiai falunak a védettsége is, hát összehasonlíthatatlan azzal ma már, mint amilyen 1972-ben volt.
A rengeteg tapasztalattal rendelkező Novotny Zoltán a mai napig kettős érzésekkel gondol vissza 1972-re, mert magyar szempontból sikeres volt ez az olimpia. 6 aranyérem mellett 13 ezüstöt és 16 bronzot szereztünk. De emellett nem lehet, sőt nem is szabad figyelmen kívül hagyni az izraeli sportküldöttséget ért támadást.
Tehát sok-sok mindent lehet a müncheni olimpiáról beszélni. Európai olimpia volt, közeli olimpia volt, barátságos olimpia volt. Tehát az ember, ha innen nézi, akkor jól érezte magát. Ha szeptember 5-ére gondol meg az utána eltelt időszakra, akkor szembesülnie kellett azzal, hogy ez most már mindig így lesz. Nem, hogy lőnek egyfolytában, hanem a biztonságra oda kell figyelni. Magyarul azt jelenti, hogy a későbbi olimpiákon egyre szigorúbb biztonsági intézkedéseket foganatosítottak, az elektronikától kezdve a hónapokkal korábbi előzetes személy azonosításig minden lehetséges eszközt és módszert bevetettek a rendezők, és akkor ehhez hozzá lehet tenni azt, hogy hát nőtt mindenféle módon a szigor, a vas szigor. Az az olimpia, amit mások éltek át, tehát a korábbi olimpiák, akár a londoni vagy a helsinki olimpia, mert a helsinki olimpiát szokták mindig valahol a csúcsra emelni, hogy ott volt a legbékésebb, legbarátibb, legcsaládiasabb, legsportosabb a hangulat. Én azt mondom, hogy a müncheni is közel járt ehhez, jött a folt, a nem kis folt, csúnya folt, ijesztő folt, örökké fölöttünk maradó folt, hogy ez ilyesmi bizony bármikor előfordulhat. Én 13 olimpián vettem részt, nyári olimpián vettem részt, és azt mondom, hogy az azt követő olimpiák közül érdekes módon még a két európai olimpia közelítette meg az ideálist, vagy ezt a nyugodt, korrekt, életörömmel, meg felszabadultsággal teli olimpiát, játékot, a sport lényegét, az olimpia lényegét. A barcelonai 92-ben és az aténi 2004-ben.
Most a női kézilabda válogatottan Montrealban bronzérmet szerző Tomán Rozáliát hallják, hogy milyen magas biztonsági készültség volt a következő olimpián 1976-ban.
Mindenütt katonák, fegyverrel, busszal mentünk fölöttünk, helikopter, beszállásnál elől hátul fegyveres katona. Ahogy bementünk a szobákba, a mi lakosztályunk felé, ott is rendőrök mindenütt. Szóval nagyon, nagyon vigyáztak, nagyon vigyáztak. Nem csoda.
Nem féltek?
Nem. Nem.
Biztonságot adott ez?
Hát kicsit idegesítő volt, kicsit, de hát 26 évesen nem aggódik az ember semmiért.
53 év telt el a szörnyűséges nap, 1972. szeptember 5-e óta, ám ez a több mint fél évszázad sem halványítja az emlékeket. Míg világ a világ, Amerikától Ausztráliáig az emberek emlékezni fognak a Münchenben történtekre, különösen Izraelben, ahol ez a nap visszavonhatatlanul a történelmük részévé vált. Naja Kadosh, Izrael magyarországi nagykövet arról is beszélt magazinunknak, hogy hazájában miként őrzik a terrortámadásban elhunyt sportemberek emlékét.
So in Israel this became...
Izraelben több film is készült az eseményről az áldozatok emlékére, többen is könyvet írtak. Az ország polgárai pontosan tudják, hogy mi történt, akkor is, ha a fiatalabb generációt képviselik. Azt gondolom, hogy a tudat, hogy ezt élőben közvetítették, a fényképek, amiket nyilvánosságra hoztak, mindenki fejében ott élnek. Tehát ez nem egy olyan dolog, amire próbálsz emlékezni, vagy mondjuk el akarod felejteni. Ez valami olyan, ami az ország emlékezetének a része.
Ha jól láttam, akkor ön 4 évvel a támadás után született. Vissza tud emlékezni arra, hogy mikor tudta meg azt, hogy ez az esemény megtörtént, és hogy mi volt rá a reakciója?
I think I was at school for sure.
Úgy emlékszem, hogy ezt az iskolában tudtam meg. Az első, amit láttam, azok a képek voltak, ahol a sportolók próbáltak az ablakon kimászva megszökni. Az iskolában beszéltünk róla, és a tévében is minden évben szóba került. Vannak emléknapok is. Nagyjából 8-9 éves korban eszméltem rá arra, hogy mi is történt. Természetesen, ahogy közeledik egy olimpia, úgy az önmagában különlegessé teszi a helyzetet. Sokáig gondolkodtam azon, hogy vajon ilyenkor lesz-e megemlékezés. Mert fontos kiemelni, hogy sokáig a NOB nem engedte, hogy Münchenre hivatalos formában visszautaljunk. Ez sok belső vitát szült Izraelben. Állandó vita téma volt, amit országon belül rengetegszer átbeszéltünk. Az ifjúsági körökben is mindenki elmondta a véleményét. A ceremóniát ezért mindig azelőtt tartottuk, mielőtt hazánk sportolói elutaztak volna az eseményre. Számunkra az olimpia más jelent, mint a többi országnak.
How hard is it, such a young people who is like... Milyen nehéz egy olyan fiatalnak, aki mindössze 8-9 éves feldolgozni ezt az egészet, hiszen ebben a korban a gyerekeknek leginkább kint kéne játszaniuk, barátokat szerezni, és a legkevésbé sem azzal foglalkozni, hogy milyen terrortámadások történtek a világban. Nehéz ezekkel az érzésekkel megbirkózni.
When you live in Israel, this is your reality.
Ha izraeli vagy, akkor ez az életed része. Sajnos ehhez hozzá kell szokni. Olyan térségben élünk, ahol nem mindig barátságosak velünk. Kiskorunk óta látjuk azokat a tévés felhívásokat, hogy a lakáson kívül semmi olyanhoz ne érjünk hozzá, amit nem ismerünk fel, mert bomba is lehet. Nekünk ez teljesen megszokott. Felnőttként természetesen tudom, hogy ez nem egy normális dolog, de gyerekként csak elfogadtam és megtanultam, hogy így zajlik az élet Izraelben. De ez megtanított minket arra is, hogy ne féljünk. Ezek a dolgok is még erősebbé teszik az izraelieket. Nagyon erős a titkos szolgálatunk, ott van a hadsereg, a Mossad is, miénk a legjobb védelmi rendszer a világon.
We were very proud to be in our nationality, in being Israelis.
Büszkék vagyunk a származásunkra, arra, hogy izraeliek vagyunk, és mindenre, amit a sportokban, a művészetekben és a zenében képviselünk. Szeretünk külföldön versenyezni és a hazánkért küzdeni. A határokon belül nincs bűnözés. A fiatalok kimehetnek az utcára, focizhatnak és élhetik normálisan az életet. Viszont mindig emlékezni kell arra, hogy vannak ellenségeink, akik ártani akarnak nekünk, és meg kell védeni magunkat.
A müncheni olimpia eredetileg a vidám játékok ígéretével indult. Németország új arcát akarta megmutatni. Nyitott, békés, barátságos országként. Szeptember 5-én azonban a világszeme láttára történt meg az addig elképzelhetetlen. Palesztin terroristák túlszulejtették az izraeli csapat tagjait, és a drámával végződő túlszejtés végén 12-en, 11 izrael és egy német rendőr életüket vesztették. A szervezők a gyásznap után ugyan folytatták a versenyeket, de az olimpiai eszme ettől kezdve már nem ugyanaz, mint volt 1972 előtt. A müncheni tragédia megtörte a sport és a politika szétválasztásának illúzióját. Világossá vált, hogy a világ konfliktusai nem állnak meg a stadionok kapujánál. A következmények pedig messzire hatottak, hiszen a későbbi olimpiákon példátlan biztonsági készültség vált kötelezővé, különleges terrorelhárító egységek jöttek létre, és a sportünnepe innentől egyben a biztonság próbája is lett. A tanulság ma is érvényes. A sport lehet a béke szimbóluma, de nem menekülhet a világ valósága elől.
München óta minden olimpia emlékeztet arra, hogy a sport, a sportolók biztonsága és védelme nem eshet a látvány vagy a politika áldozatául. Önök a Nemzeti Sportrádió újra töltött című magazin műsorának negyedik részét hallották, amelyben exkluzív interjúkkal mutattuk be az 1972-es müncheni terrortámadás történetét. Egy tragikus napra emlékeztünk, ahol 11 az